közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra van, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és telefonos vendéggel kezdünk, kézilabdáról fogunk beszélni Danyi Gáborral, az M4 Sport szakértőjével, de már mondhatom, hogy a Nemzeti Sportrádió szakértője is Gábor, hiszen nagyon sokszor hívjuk kézilabda és tenisz ügyben. Szia Gábor, köszönjük, hogy beszélhetünk.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ugye hamarosan majd az M4 Sporton is láthatnak a nézők, hiszen a 17 óra 45 perckor kezdődő kézilabda magazin vendége is leszel, hogy egy kicsit promózzuk azt a műsort is, úgyhogy úton vagy, ha jól hallom, Budapest felé. Igen. Szia Gábor! Hát mi történt szerinted Veszprémben? Ugye ami a szikártényeket illeti, 31-30-ra nyert ugyan a magyar válogatott, férfi kézilabda válogatottunk Szerbia ellen, azonban a VB-s elejtező párharc első meccsén két góllal kikapott Csema Rodriguez együttese, így összesítésben a szerbek lehetnek ott az olimpiai kvalifikáció szempontjából nagyon fontos világbajnokságon. Szóval mi történt tegnap Veszprémben két gólos hátrányból, amikor kezd egy válogatott, akkor mi lehet a felépített taktika?
Hát nyilván itt egyet aludva rá, és én tegnap a stúdióban is mondtam, hogy azért én mindig tartózkodok attól, hogy ott melegébe esetleg az ember nem a realitás talán marad, és olyanokat mond, ami hát nem inkább az emóciókra, mint sem inkább a tényekre alapozva. Hát egyet aludva rá, hát egy óriási lehetőséget szalasztottunk el sajnos, de ha a négy fél időt nézzük, és ugye ez egy oda-visszavágós párharc volt, azt el kell ismernünk, hogy sajnos a szerb csapat megérdemelte. Nagyon-nagyon piciken múlott, nem csak az első mérkőzés első fél ideje, vagy a második mérkőzés, a tegnapi veszprémi mérkőzés közepe, eleje, vagy végjáték, ott egy-egy labdán múlt, hanem összegészébe kell nézni, és meg kell állapítani, hogy sajnos a szerb válogatott ezekből a periódusokból, ha négy fél időt nézzük, jobban jött ki, jobban érvényesítette az akaratát. Azt nem mondom, hogy feltétlenül mindig jobban kézilabdázott, de nem is ez számít. Ugye a sorsolásnál már tudtuk, hogy talán a legnehezebb ellenfelet kaptuk. A szerb válogatott tele top játékosokkal, a Bundesligában játszanak játékosok, veszprémi játékos is van, tehát egy nagyon jó csapatokban, nagyon jó meghatározó játékosok, elég, ha csak Miloszávjevre vagy Marsenicsre gondolunk, és hát bizony a rutinjuk, a tapasztalatuk, a lélek jelenlétük is nagyon sokat tett hozzá. Nagyon-nagyon sajnáljuk, mert Veszprém most már sokatszor bizonyította be, hogy egy fantasztikus házigazda, nagyon-nagyon szeretik a kézilabdát, tehát azon nem múlt semmi, mint ahogy egyébként az első mérkőzésen Nisbe is egy nagyon fanatikus hangulat volt a szerb részről, de hát ez sajnos most tudomásul kell vennünk, és le kell nyernünk a pirulát. Sok összetevős volt, egyetlen egy indokot nem tudok mondani, hogy mi volt a konkrét indoka, hogy nem sikerült.
Uh-huh. Sok mindent mondtál, Gábor, többek között ezt a lélek jelenlétet, és én is azt láttam, ott voltam Veszprémben, így, ahogy mondod, a hangulatra, a szurkolók buzdítására nem lehet panasz, mert olyan fantasztikus hangulat volt tényleg, ami segítette a magyar válogatottat, hogy a szerbek nem akartak semmi más csinálni, csak tartani a lépést, közel maradni a magyar válogatotthoz, hogy ez a két gól mondjuk a hátrány a hajrában is meglegyen, és akkor minimálisan lehet csökkenteni. Én valami ilyesmit láttam.
Abszolút, egy nagyon, nagyon meghatározó és nagyon jellemző részt fogtál meg. Ez egy döntő momentum volt. Nyilván a játékosok, és hát nem utolsó sorban Raúl González, aki aki hát bajnokok ligája győztes férfi edző, és bárhol volt a világon, a játékos koráról nem is beszélve, egy rendkívül okos, nagyon komoly taktikai érzékkel megáldott edző, nem mintha egyébként Chema Rodriguez nem ez lenne, de például az, hogy a második félidő végén tudatosan a 7-6-ot, a játék lassítását, tördelését választották, ez egy nagyon komoly húzás volt a részükről, és sajnos egy döntőnyerő momentum volt. Nagyon jól játszották, nagyon jól lassították, nem is volt ugye olyan szintű csere lehetősége Raúl Gonzálesnek, mint például nekünk. Ők gyakorlatilag 8-9 játékossal játszották le ezt nagyon, nagyon okosan, nagyon higgadtan végig. A döntő szituációkra volt egy Miroszlávjevük a kapuban, és hát sajnos el kell ismerni, hogy az ő akaratuk érvényesült.
Uh-huh. Amikor Hajdú Jánossal latolgatta el Pap István kollégám az esélyeket a visszavágó előtt, Jani azt mondta, hogy az, hogy két gólos hátrányban vagyunk, az olyan szempontból lehet, hogy jó, hogy nem altatja el a magyar válogatottat, ami esetleg akkor jöhetett volna elő, ha mondjuk előnyből érkezünk haza Nizsből. Tehát ez a két gólos hátrány, ez egy olyan még közeli, ledolgozható hátrány, ami szerintem szerencsés volt, hogyha te lennél, vagy te lettél volna a kapitány, te milyen taktikát alkalmazol, Gábor, hogy ezt a két gólt, ezt próbáljuk meg már gyorsan ledolgozni, azt tartani, tegyünk közé 3-4 gólt, szóval tudom, hogy könnyű így mondani, és nyilván máshogy alakulhat a meccs, de egy két gólos hátrányból indítani egy visszavágót, azt hogy kell elképzelni kapitányi szemmel?
Igen, és a Jani nyilván egy nagyon rutinos, nagyon tapasztalt edző kollega is, és tehát ugye ennek egy nagyon komoly és reális aspektusa van ennek, amit a Jani mondott, és valóban egy folyamat, hogy csak itt ugye az volt a probléma, hogy amikor mérkőzésen belül volt két gól, három gólos előnyünk, voltunk kettős ember előnybe, ahol egy minimum egy 2 vagy 3-0-ás periódus lehetett volna hozni, abszolválni, az sem sikerült, és az, hogy két gól, az gyakorlatilag az semmi a kézilabdába, de számtalanszor lett volna arra lehetőségünk, hogy ezt a két gólt ledolgozzuk, előny, és már is forduljon, és már is a szerb válogatottat nyomja az, hogy na, most már nekik kell kapaszkodni, nekik kell menni a továbbjutásért, és esetleg mi tudjunk úgy annak megfelelően játszani, de nem tudtuk érvényesíteni azt, ami abban a helyzetben, abban a szituációban volt. Nekem mindig meggyőződésem az, hogy egy csapatban kell, hogy legyen olyan variációs lehetőség, hogy bizonyos játékhelyzetekben, például egálnál, -2-nél, +2-nél olyan játékokat játszunk, olyan játékosaink legyenek, akik nyilván az adott periódusra alkalmasak, akár az eredmény tartására, hosszabb lefolyású támadások, vagy gyorsan gólt tudjanak lőni, vagy a gyors játékra képesek. Ebben én egy picit azt éreztem, hogy tegnap Fazekas Gergőn kívül úgy az Onlodi János Kuti az első fél időben ő nagyon sokat vállalt, ebben is kevesek voltunk. A szerb válogatottban volt, ugye bal szélen az Ilics, Miloszávjev, akkor hát Tesmálbek, aki ugye egy nagyon szimpatikus játékos, akkor, amikor a Veszprémi mez van rajta, hát most, hogy a szerb válogatotté volt, így most kevésbé, de el kell reálisan ismerni, nagyon-nagyon jól játszott. Nagyon sok problémát okozott nekünk, hármas védőbe, reálóba gyakorlatilag nem tudtuk tartani, nagyon okosan odaállították az Imre Bencére, ahol a Bencének célen volt 30 centi és 30 kiló deficitje, vele szembe esélye nem volt, és a szerb válogatottban két-három meghatározó játékos volt, ez hiányzott nálunk sajnos, ez is hiányzott.
Ugye azt szoktátok mondani, meg mindenki, nem csak a szakemberek, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz győznie egy csapatnak. A tegnapi meccsen nem nagyon brillírozott egyik csapat sem a meccs nagy részében, azonban a hajrában, ahogy említetted, Miroszávjev elkapta a fonalat, és két olyan döntővédése volt, amely kulcs momentum volt, és a kinti meccset is, hogyha nézzük, Palasics Kristófnak nem volt az igazi jó meccse, azonban ott is a hajrában Kristóf vezérletével tudtuk ledolgozni azt a nagy hátrányt. Szóval a kapusok szerepéről mondj kérlek néhány szót.
Igen, hát egy nagyon komoly fundamentuma a teljesítménynek, egy nagyon komoly meghatározója a kapus teljesítmény. Ha 15 alatt vannak a védések, akkor az egyik csapatba, a másikba meg fölötte, akkor hát nagyjából el szokott dőlni, vagy lehet százalékba, 30-40 százalék fölött véd az egyik csapat kapusa, a másiké meg mondjuk 20 vagy 25 alatt, akkor ez nem is kérdés, hogy melyik csapat nyert. Na most ebbe a helyzetbe valóban a védett lövések száma, vagy a százalékok alig-alig tértek el, de ahogy mondtad, az első félidő, vagy az első mérkőzés hajrájába Palasics védéseinek köszönhetően alakult úgy az eredmény, hogy visszajöttünk a meccsbe, így pedig valóban a két kapus teljesítmény között nem volt akkora különbség, viszont hogy mikor védett a Miloszávjev, pont akkor sajnos, amikor a legjobban szüksége volt a végjátékba a szerb válogatottnak. Hozzáteszem, nem volt igazán ott a Szitazozónak az a lövése, nem volt igazából jó, belekényszerítették egy lövősávba ott a kapunak a jobb oldalába, és hát ott feküdt a Miloszávjev, nem is kellett kézzel hozzáérnie, annyira tudta, hogy oda megy. Hát ez egy világsztár kapusnak a sajátja, hogy lehet, hogy nem hozza azokat a számokat, meg azokat a százalékokat, amikről itt az elején beszéltem, viszont akkor, amikor nagyon fontos, nagyon kell, akkor oda teszi magát. Ez most a Miloszávjev volt.
És a véghajrá, ugye? Palasics Kristóf értékelt nekünk tegnap a mérkőzés után, hallgassuk meg most ezt a rövid nyilatkozatot.
Nyilván minden meccs más. Gondolom, mai meccsnek ugyanúgy megvoltak a nehézségei. Szerintem rengeteg, most így hirtelen nagyon sok gólt kaptunk 6 méterről, a félfaltos lövésekből, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy bőven maradt bennünk jelenlétet, ami jelenleg nagyon fáj. Úgyhogy nehéz mérkőzés volt, nyilván szeretünk volna kihozni magunkból a maximumot, de ez most sajnos annyira volt elég.
Az első meccs után mit beszéltetek, mik azok a hibák, amiket mindenképpen javítani kell?
Nyilván a beálló körüli játékon nem kaptunk az első mérkőzésen is rengeteg gólt, a mai mérkőzésen is nem tudom hány beállós gólt kaptunk, úgyhogy ezekből, illetve azok, amikre mi készültünk, azokból mi az, ami működött az első meccsen, mi az, ami nem működött, és ennek függvényével próbáltunk készülni erre, hát nem tudom rosszabbni.
Mik voltak azok a pontok szerinted, ami nem tudott átbillenni egy megnyugtató előnyé?
Na, azt gondolom, hogy mindig, amikor ott voltunk, vannak a kapujába, hogy esetleg elmenjünk 5 góllal, vagy ilyesmi. Valahol valami lefett, akár a védekezésből, akár a támadásba, és nyilván nem mindegy az, hogyha 4 góllal vedesz, vagy már 5-tel egy ilyen mérkőzésen, és onnan a szervek pedig visszatudtak folyamatosan kapaszkodni kettőre, ami végére elég is lett nekik.
Amikor mindig arról beszélünk, tudod, hogy családias a hangulat, és nagyon jó az egység, ezt így érezted a pályán, hogy együtt vagytok, hogy csináljátok, csak valami mindig úgy hiányzott.
Igen, abszolút azt gondolom, hogy erre nem lehetett panaszkodni, hogy közöttünk az utolsó pillanatig, mint bármikor máskor. Most én azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy lehet érezni a pályán belül most is, csak nyilván nem ebből áll csak a kézilabda.
Palasics Kristófot hallhattuk. Tehát igen, ez mindig jellemezte a magyar kézilabda válogatottat, amióta Csema Rodriguez a kapitány, hogy egymásért küzdenek, tehát ezzel tényleg nem volt gond. Menjünk tovább egy kicsit a posztokon. Imre Bencét már említetted. Ugye a kinti meccsen kihagyta az első 2-7 méterest Bence, ha jól emlékszem, de bízott benne a kapitány, és azt követően azt hiszem 5-ször is eredményes volt Bence. Most megint hiányoztak értékesített 7 méteresek, szóval megint vannak ilyen kis kulcs momentumok, amiket oda lehet tenni az okok mellé, hogy miért nem sikerült.
Igen, én azért abban kezdem, hogy az Imre Bence egy nagyon jó karakter, egy nagyon jó versenyző típus, ugye ne felejtsük el, egy nagyon fiatal emberről van szó, aki belecsöppent a Bundesligába, és ott sem vallott szégyent az elmúlt 2 évben, de nyilván ő is emberből van, tehát az, hogy kihagy egy helyzetet, vagy egy zicsert, és utána ugyanúgy odaáll, ez egy nagyon komoly képesség, mert van, aki ilyenkor bemegy az öltözőbe, és nem, hogy hetest nem akar lőni, hanem semmit nem akar csinálni. Ő fölvállalja, de hát ő is, még egyszer mondom, ő sem gép. Ami nekem probléma volt például az Imre Bencével, hogy nem használtuk. Tehát gyakorlatilag én úgy emlékszem, hogy nem lőtt kapura. Tehát a jobb oldalunkat nem használtuk ezen a mérkőzésen, és azért a Bence egy nagyon komoly és egy nagyon biztos pontja. Ugye ennek is nyilván sok oka van, hogy egy szélső miért nem kap labdát. Nyilván a taktika, nyilván a bizonyos helyzetek, hogy az irányító merre kezdi a mozgásokat, és merre vannak a befejezések. De azért az elég ritka, hogy egy jobb szélső ne is lőjön egy mérkőzésen kapura fölállt fal ellen, vagy indulásból. Ez most megtörtént, de nem az, hogy az Imre Bence kihagyott egy vagy két hetest, nem ezen múlt. Ilyenből kihagyott helyzetből, vagy nüanszból, vagy kihagyott értékesített, vagy nem értékesített zicserből, technikai hibából nagyon-nagyon sok volt a két meccsen, a négy fél idő alatt. És ugye, ha összevesszük, a legvégén összeszámoljuk, akkor igazából egy gólon múlt, hogy ne legyen hosszabbítás, mármint hogy 7 méteresek. Tehát nagyon-nagyon sok összetevős, és ugye ebből látszik, hogy mennyire hiányoznak azok a kihagyott helyzetek, nüanszok, rossz döntések, eladott labdák, technikai hibák egy egész mérkőzés folyamán, és itt a végelszámolásnál meg hajlamosak vagyunk csak az utolsó 10 perc, 5 perc történéseire, hogy mi lett volna, ha, pedig amikor elemzést készítünk, az egész mérkőzést, illetve itt mind a két mérkőzést kell néznünk, de ezek a kihagyott helyzetek, illetve hetesek szintén csak egy momentumai voltak ennek a két mérkőzésnek.
És azért érdekes, amit mondasz, hogy Bence nem kapott labdát, és szélről nem voltak lövéseink, hogy a szerbek ellenben szélről nagyon eredményesek voltak, különösen azt hiszem az első fél időben.
Igen, sajnos igen, és ugye itt is látszik, hogy mennyire felkészült, és mennyire jó taktikát választott Raúl González, és hogy mennyire működött ez. Sajnos túljárt az eszünkön.
A szerb válogatottban játszott Uros Borzas, aki a junior válogatott korabeli csapatban még a magyar válogatottat erősítette, azonban később úgy döntött, hogy a szerb válogatottban szeretne játszani. Ő is értékelt nekünk a meccs után.
Szerintem nagyon nehéz volt, mivel volt egy gólos hátrányunk az első meccsen, ezt most sajnos nem tudtunk megtartani. Mindenki tudott, hogy két gól, ilyen magyar válogatott ellen nagyon nehéz ezt megtartani, de hál' Istennek megtartottunk, és kijutottunk a VB-re, ami egyetlen cél volt. És arra is számítottunk, amikor vezetnek kettővel, akkor döntetlen van, szóval háromra kellett volna vezetniük, de kigadtak maradtunk fejünkben, és hál' Istennek, ahogy mondtam. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ilyen mentálisan felkészülni erre, mindenki tudott, hogy milyen hangulat lesz itt Veszprémbe, szóval szerintem az egyik legjobb, hanem a legjobb hangulat a világban itt Veszprémbe, főleg amikor Veszprém játszik meg a magyar válogatott is, szóval nagyon nehéz volt. Azt gondolom, amióta megérkezett a Raúl mester, összerakott minket, és mi is követjük a plánt, amit ő megmutat, és szerintem az egyetlen titkunk, ami, és az erősségünk is, mindenki tudja, hogy milyen játékosaink vannak, milyen klubunkban. Nagyon sok kvalitásunk van, és
Uros Borzast hallhattuk, aki megint kiemelte azt, hogy tudták, hogy milyen légkör várja majd őket Veszprémben, tudták azt, hogy 3 gólnál nem szabad jobban elengedni a magyar válogatottat, és talán ő is ezt a fegyelmezettséget mondta, amiről már mi is beszélgettünk.
Igen, és ez egy nagyon, nagyon komoly, hát hogy mondjam, egy jellemzője a mostani, amellett, hogy kiválóan kézilabdáznak, de ugye egy szerb csapatnál a fegyelem az egy nagyon komoly, összetevője volt a sikereknek, illetve amikor nem volt fegyelem, akkor a sikertelenségnek egy nagyon nagy szerepe volt. Most, hogy van egy olyan edzőjük, akire nagyon hallgatnak, és nagyon mennek, utána betartják a taktikát és fegyelmezettek, ez egy nagyon fontos dolog. Ebben is egy nagyon komoly változás hozott Raúl González, ugye spanyol létére, hogy elfogadják, és hogy mennyire megbecsülik a szerbek. Ez azért elég ritkaság számba megy, azt kell, hogy mondjam. De ha már ugye Uros Borzas, aki annak idején itt a Balatonbogláron pallérozódott, és hát nyilván rájött, hogy esetleg a magyar válogatottban nem sok lehetősége van, akkor a szerb válogatottat választotta, nincs ebben semmi probléma, de ő például nála azért egy picit úgy, hogy mondjam, úgy elszakadt a célna, amikor ott a Fazekas Geri kétszer is ugye Zicserbe autolta, és volt is belőle egy kis kakaskodás utána, de általában az jellemző a szerb válogatottra, hogy nem csak, hogy jól kézilabdáznak, hanem hogy fegyelmezettek is, egy irányba mennek, és ilyenkor még veszélyesebbek.
Hát igen, ezt láthattuk sajnos tegnap is. Jelenállás szerint tehát Szerbia lesz ott a 2027-es németországi világbajnokságon, és 2015 után először fordulna elő, hogy Magyarország nem VB résztvevő. Azonban van egy nemzetközi szövetség által kibocsátott vagy elérhető váló szabadkártya. Erről mit lehet tudni, Gábor? Ha jól tudom, kettő ilyen szabadkártyát osztanak ki, és a magyar szövetség pályázik, vagy kéri, vagy számít arra, hogy esetleg a magyar válogatott szabadkártyásként ott lehetne.
Igen, hát én úgy tudom, hogy ez be is van adva, ez a kérelem a szövetség részéről, és igényelni fogjuk. Hát igen, nagyon-nagyon régóta nem fordult elő, hogy nem vagyunk ott egy világversenyen, és hát nyilván meg kell ragadni minden lehetőséget, hiszen egy világverseny már ugye kvalifikációs helyezést, meg lehetőséget nyújt az olimpiára, utána az Európa-bajnokság, ami hát nagyon-nagyon kemény, még a VB-nél is keményebb, és hát látjuk, hogy a VB-re kijutni is már milyen nehéz, az EB meg maga az erősebb, mint az olimpia, úgyhogy ne felejtsük el, hogy rajtunk kívül például Hollandia, Ausztria, Montenegró sem lesz ott, tehát nagyon komoly kézilabdás nemzetek meg nem sikerült kivívni a kvalifikációt, nem mintha ez bármi gyógyírt is jelentene nekünk. Ez inkább abból a szempontból jelenthet még plusz problémát, hogy biztos vagyok benne, hogy ezek a csapatok is fognak folyamodni wildcard ér, és nyilván én azt gondolom, hogy a Magyar Szövetségnek jó esélye van, hiszen a lobby ereje, illetve azok a tradíciók, amik a felnőtt és az utánpótlás világversenyek rendezése és az ott ért eredmények. Én azt gondolom, hogy ha az reálisan ladba esik pozitív értelemben, akkor jó esélyünk van, de hát innentől kezdve a sportdiplomácia.
Szurkolunk természetesen, hogy ez meglegyen. Még egy kicsit a nemzetközi mezőnyre tekintsünk ki, egy picit érintetted már, Gábor. Feröer-szigetek első alkalommal lesz ott világbajnokságon. Ők Bosznia-Hercegovina ellen vívták ki a kvalifikációs jogot. A görögök a hollandokat ejtették ki a VB-selejtezőn, a lengyelek pedig Ausztriát. Tehát mindenképpen van egy olyan fajta átrendeződés, amire figyelni kell. És most nem azt mondom, mert az nem hangzik jól, hogy most már mindenki megtanult kézilabdát, de az, hogy olyan nemzetekkel is számolni kell, akikkel esetleg pár éve még nem számoltunk, az biztos.
Az biztos így van, és ezek a csapatok, hát főleg Európa, és Európából is ugye a lengyel kézilabda megint nagyon erős lett, ugye éveken 10-15 évvel ezelőtt ők világbajnoki dobogón voltak, aztán volt egy visszaesésük, most úgy néz ki, hogy megint nagyon szépen építkeznek és jöttek vissza. Ugye hát a görögök, hát nem is hallottunk a görögökről, és tessék, most azt a Hollandiát verik ki nagyon magabiztosan, akik ellen 3-4 éve meg mi szenvedtünk, sőt kikaptunk a hazai rendezésű Európa-bajnokságon egy kiváló csapat, Lüxtein, Spines, tehát csak sorolni lehet, olyan világsztárok játszanak ott. A Feröer-szigeteket láttuk itt az elmúlt 1-2 évben, hogy hát az, hogy harcosok, és hogy küzdenek, és hogy ugye maga Feröer lakossága is, hát egy nem tudom én megyényi, egy Magyarország megyényi, de hát mellette megtanultak kézilabdázni, Bundesliga top csapatokba játszanak, Skipadoku, a Kiel irányítója, Afteigum, ő a a Füksze Berlin jobb szélsője, tehát top kézilabdába, és hát nagyon komoly átrendeződés van, vagy ha csak az olaszokat említjük, akik évekkel ezelőtt hát a futball, a kosárlabda, 2-3 éve pedig kézilabdába is gyakorlatilag nagyon komolyan oda kell figyelni minden európai csapatnak, hogyha meg akarja verni az olasz válogatottat. Egy kiegyenlítődés van, egy átrendeződés, a középmezőny nagyon erős lett, és a középmezőny teteje a közvetlen világélvonalhoz nagyon komolyan hát beköszönt egy jó pár olyan csapat, akik eddig lejjebb voltak, úgyhogy hát mindenkinek föl kell kötni a gatyáját, a magyar kézilabda csapatnak is, de nem féltem a fiúkat és a magyar kézilabda erejét, és hát nagyon bízok bennük. Minden csapat életében van egy-egy hullámvölgy vagy rosszabb periódus. Én azt gondolom, tekintsük most ezt annak, hogy ami most történt sajnos, ezt tudomásul kell vennünk, ki kell elemezni, fel kell állni és dolgozni tovább is, menni előre.
Mi minden esetre továbbra is szurkolunk a magyar férfi kézilabda válogatottnak, és jó volt tegnap látni, hogy a közönség sem fordult el a fiúktól, hanem ugyanolyan szeretettel ünnepelték meg őket a győztes, de VB kiutás nem érő mérkőzés után. Danyi Gábornak nagyon szépen köszönjük az elemzést, és számítunk legközelebb is a szakértelmedre, Gábor. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
Köszönöm, minden jót, viszlát, szervusztok!
Mi pedig jövünk a hírek után, az a futással újra.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar.
Tonight, da-da-dee-da-da-da, east to west, high and low, up and down, arpeggio. Tonight, da-da-dee-da-da-da, east to west, high and low, it's going down. Atlántico, Manhattan.
Bienvenido,
réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire, c'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis.
Sur le cœur,
Atlántico,
Manhattan.
Bienvenido, welcome.
műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Bartal és István számára véget ért a jégkorong világbajnokság. Tárgyalják a kárpátaljai magyarok jogait. Marad a szeles, felhős napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén súlyos sérülés szenvedett Bartal és István, a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a hétfői szünnap után holnap este 20 óra 20 perctől a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Bondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, még Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Kájfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt hirdik a legmagasabban a magyarok közül, három helyet visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik vezeti.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdik a magyar-ukrán kétoldalú szakértői egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter, aki ukrán kollégájával állapodott meg erről. A tárgyaló delegációk első egyeztetése holnap online lesz. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius óceán járón észlelt góchoz, ahol az andoki vírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátó helye, még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópálya a Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra. Itt is a külső sávon arra szólnak a járművek.
Időjárás.
Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt, többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kézilabdával folytatjuk továbbra is a hazafutást, mégpedig az Esztergom női csapatának teljesítményével, hiszen hétvégén Dijonban az Európa Liga 4-es döntőjében szerepelt Ele Gábor együttese, ahol végül a negyedik helyen zárt. Mindkét találkozójukat élőben közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban kollégánk Német Kornél jóvoltából. Kornél ott van még mindig a helyszínen, és a hazaútra vár, úgyhogy kihasználjuk ezt az alkalmat, és beszélgessünk egy kicsit. Szia Kornél, köszi, hogy itt vagy velünk.
Bonjour, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Na hát jól gondolom-e, hogy nagyon bizakodva és nagyon motiváltan érkeztél te is, ugyanúgy, ahogy az Esztergom csapat a Dijonba. Ele Gábor előzetesen úgy fogalmazott, hogy nem szeretnének szimpatikus vesztesek lenni. Úgy alakult, hogy ez így történt, de azt gondolom, hogy csak a büszkeség és az elismerés szavaival illethetjük Ele Gábor együttesét. Milyen volt az ő teljesítményük a helyszínen?
Teljesen jól összefoglaltad, ez egész egy ilyen tudathasadásos állapot, hiszen normál esetben talán túlzás nélkül mondhatom, hogy nem is Dijonban kellett volna Ele Gáborral beszélgessek, vagy éppen bármelyik játékossal, hiszen az Esztergom, mint első válogató csapat, az, hogy eljutott egyáltalán a négyes döntőbe, a Final Four-ba, az már önmagában egy óriási, tényleg hatalmas dolog. Persze, hogy mindenki nagyon elszánt volt, persze, hogy mindenki nagyon szerette volna, de azért az első bálozók minden, hogy is mondjam, nyűgét nyavajáját megtapasztalta ez a csapat saját magán, meg a saját bőrén, kezdve azon, hogy 24 óra leforgás alatt két mérkőzést kell játszani, kezdve azon, hogy ezeket a fiatal játékosokat azért nem nagyon ismerik még nemzetközi szinten, hát a játékvezetés, vagy a játékvezetői felfogás is azért helyenként, hogy is mondjam, nem volt számunkra kedvező, tehát hogy kevésbé védték ezeket a fiatal játékosokat egy-egy szituációban. De ez mind összeadódott, és ugye az Esztergom játszotta az első nap a második elődöntőt a házigazda Dijon ellen, aztán utána a másnap ugye a bronzmérkőzésen a korábbi meccset, tehát ott a Viborg, amely egy gyors játékot játszó északi csapat, dán csapat, benne norvég játékossal, feröeri játékossal, tehát mindenféle ilyen északi náció képviselteti magát, ráadásul még többet is pihenhettek. Tehát azért mondom, hogy minden olyan dolog, amin át kell menni, ami egy tanulási folyamat, amit nem lehet edzésen modellezni, vagy amit nem lehet begyakorolni, szóval ez mind szembe jött az Esztergommal, és akkor a konklúzió pedig az, amit Ele Gábor mondott, vagyis egy ilyen köztes konklúzió, hogy egyszer biztos, hogy nagyon fognak majd örülni annak a csapattagok, a játékosok, ő maga is, hogy ott voltak, hogy megélték ezt az egészet, de nyilván ez tegnap késő délután, kora este, ott a bronzmérkőzés után senki nem tudott igazán boldogani. Nyilván felemelő érzés volt, amikor az esztergomi szurkolók, akik végig tapsolták, végig énekelték a teljes hétvégét, több mint 100-an elutaztak és képviseltették magukat, ami egy óriási dolog. És mondom, a Viborggal jöttek körülbelül 20-an Dániából, a Thüringerrel, a címvédő német csapattal azért a Esztergomihoz hasonló mennyiségű szurkoló érkezett, tehát ott azért ők 100 fölötti létszámmal voltak. Tehát persze ez egy felemelő pillanat volt, ott már lehetett azért mosolyt látni egy-két játékos arcán, de mindent egybevetve talán ez a kifejezés adja vissza a legjobban, ez a vagy tudathasadásos állapot, vagy ez az ilyen óriási kettősség, hogy nem jó negyediknek lenni, mert két mérkőzést elveszíteni, hogy nem jó. De hát önmagában az, hogy ott volt a csapat, az meg egyszerűen a csodával határos.
Így van. Mielőtt a két meccsről is beszélünk, vagy a négy meccsről, egy kicsit a helyszínt mutass be nekünk, kérlek. Ugye a tavalyi négyes döntőt Grazban rendezték bántóan üres lelátók előtt, és sokan azt mondták, hogy hát ez a női kézilabda értékét meghatározza. Na most Dijon erre rácáfolt, hiszen a televízión keresztül is lehetett látni, illetve a te közvetítésedben hallani, hogy itt telt ház jó hangulat volt, tehát a helyszínválasztás, az mondhatjuk, hogy tökéletes volt, ugye?
Nem értem, hogy mire mondod, hogy tökéletes, és olyan értelemben, ahogy te akarod érteni, olyan értelemben egyértelmű, illetve a Grazzal összehasonlításképpen persze, tehát ilyen értelemben tökéletes. Azért gyakorló speakerként, sportcsarnokok, különböző mérkőzések hangjaként, vagy hangulatfelelőseként azért én kikérem magamnak Dijon, rendezett magának egy négyes döntőt. A helyi speaker franciául hergelte a saját közönségét. Azért itt ez egy négyes döntő, tehát aki volt már kint bajnokok ligája négyes döntőt, ami több mint 10 éve rendez Budapest, nyugodtan lehet nevesíteni Petur Andrist, aki ott a helyi speaker szokott lenni, tehát pártatlanul, egyforma elfogultsággal, vagy elfogulatlansággal, egyforma lelkesedéssel, és ahogy azt egy ilyen rendezvényen kell áll mindegyik csapathoz, holott az is napnál világosabb, hogy a Győr, amikor bejut, vagy amikor 2023-on ott volt a Fradi is, a csarnok 90%-a magyar sikerért szorít. De nem Hergedi, meg nem ő a győri szurkolóknak a vezérszónaka, vagy ő az, aki diktálja a tempót. Na, itt most ez történt. Tehát ugye ez nekem nagyon-nagyon unszimpatikus volt, borzasztó unszimpatikus volt, mert hogy természetesen a sportcsarnok azért lehetett tele, mert hogy ugye nagyon sok francia nézőnk kijött, és nagyon várták azt, hogy az előző szezon bronzérme után itt most valamivel szebb érmet kapnak, vagy akasztanak, majd a nyakukba szereznek meg maguknak. És ezért mindent meg is tettek egyébként, szóval ugye az Esztergomban játszották az elődöntőt, nyilván ez egy sorsolás után alakult ki. A házigazdával játszani semmilyen tornán nem könnyű, ez most sem volt az. Pláne úgy nem, hogy francia földön két román játékvezetővel küzdeni egy magyar csapatnak, meg szintén nem volt az. Nem a játékvezetésen múlt, és nem a játékvezetés miatt alakult úgy az elődöntő, ahogyan alakult. Azért tényszerűen, és nem én mondom, mint műkedvelő, hanem Marasány György állandó szakértőnk mondta azt, hogy a végén az utolsó 6-7 percben két kiállítást kapott az esztergomi csapat, vagy két kiállítást adtak ajándékba a Dijonnak, ebből főleg az egyik az teljesen nonsens volt. Tehát, hogy ezek azok a pontok, amikor ugye a rendezés, a pozitív csillagzat a franciák irányába mutatott, és mi meg saját bőrünkön tapasztaltuk. Ami a helyszínt illeti, hogy kérdezted, hogy mutassam be. Kívülről, én péntek este érkeztem meg Dijonba. Kívülről, amikor megnéztem ezt a sportcsarnokot, kicsit az volt az érzésem, mintha Tatabányára csöppentem volna, és a régi földjénre csarnokot látnám. Toldozgatták, fordozgatták, szépítgették ott péntek késő délután, kora este. Semmi, de az ég egy adta világon semmi nyoma nem volt annak, hogy ott másnap Európa Liga négyes döntőt játszanak. Aztán másnap kikupálták úgy, ahogy az egész történetet. Ez egy 5000 fős csarnok, régi építésű, említés szerint a 70-es évek végén, 80-as évek elején készült. Olyan is volt az egész, tehát hogy mondjam, a jóhoz könnyű hozzászokni, meg mi el vagyunk kapatva a vadonatúj sportcsarnokainkkal Magyarországon, és azért ez nem egy ilyen jellegű létesítmény volt, de hogy egyébként meg lehetett oldani, és a végül is teltházzal ment mind a két nap, tehát ez azt jelenti, hogy 5000 fő volt kint szombaton is, és vasárnap is.
Na hát innen mi Magyarországról csak ezt láttuk, hogy jó volt a hangulat, de ezért jó, hogy beszélünk veled, mert akkor te megvilágítod itt a hátteret is. Akkor folytassuk ezzel az elődöntővel. Ugye azt lehetett látni, hogy a Dijon rendkívül gyors kézilabdát játszott, amivel az első percekben, vagy az első periódusban nem nagyon tudott mit kezdeni az Esztergom, de szépen tartotta a lépést. És a második fél időben +4 és +3 is, gól is volt az Esztergom előnye. Na ott mi történt? Miért nem tudták megtartani a miénk azt az előnyt? És hogy alakult végül úgy, hogy 3 gólos dijoni siker született az elődöntőben?
Nehéz ezt így visszaidézni, vagy felidézni, hogy mi lehetett volna, vagy mi lehetett volna a megfejtés, főleg a döntő ismeretében, ahol a Dijon olyan feltámadást produkált, ami erre én nem emlékszem, pedig azért nem 2 darab kézzelben mérkőzést láttam már életemben. De maradva az elődöntőnél először, nagyon jól kezdett működni a második fél elején Horváth Fanni, bátor és szemtelen irányító játéka, bevitt mindent, be is lőtt mindent. Az a nagyon kevés védés, ami jött az egész hétvégén, mert sajnos azt is ki kell mondanunk, hogy a hétvége egyik probléma forrása, vagy fő probléma forrása az bizony a kapus teljesítmény volt, illetve a kapus teljesítmény hiánya. Az esztergomi csapatnál sem Bukovszki, sem Herceg nem nagyon tudott érdemben hozzátenni csapata teljesítményéhez, tehát ez azért alapvetően meghatározó dolgokat negatív irányba, illetve ott az elődöntő második fél idejének elején pedig pozitív irányba billentette a dolgokat. Azért, ha már beszéltünk a hangulatról, illetve a közönségről, az speakertől, vagy hangulatfelelőstől, vagy helyi műsorközlőtől független, hogy azért egy 5000 fős csarnokban, a 4800-an vagy 4700-an franciául beszélnek, és franciául kezdenek el szurkolni, akkor az azért a hazai csapatra jó hatással van. Itt persze, ahogy elkezdtek felzárkózni, azt nem lehet tőlük elvenni, hogy volt egy olyan vibrálás a levegőben, meg egy olyan hangrobbanás, ami egyértelműen abban az irányban mutatott, hogy persze, hogy az energiákat szabadít fel belőlük. Olajovával sajnos, aki az egész torna, vagy az egész Final Four legértékesebb játékosa lett, őt választották az MVP-nek, nem tudtunk mit kezdeni, és a második fél időben, ami igazán megfecsételte az Esztergom sorsát, az az, hogy a Dijon az utolsó 14 támadásából 14 gólt szerzett, tehát 14 támadás 14 gólt. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél sajnos negatív irányban, vagy előjellel.
És akkor említetted, hogy a két meccs, tehát az elődöntő és a bronzmérkőzés között nem telt el 24 óra. Ele Gáborral beszélve, mi történt ez alatt az idő alatt? Mennyire kellett a lányokat felrázni, nyilván csalódottak voltak, mennyire kellett motiválni őket a bronzmérkőzésre? A fizioterapeuták mennyi munkát tettek bele abba, hogy a lányok megfelelő állapotban legyenek a másnapi meccsen? Szóval ez a pár óra hogy telt, mit láttál?
Hát sok mindent nem, mert hogy a csapat egy Dijon külső részén lévő szállásom volt, úgyhogy velük ott, és akkor már nem találkoztam. Amit hallottam az, hogy természetesen, hogy nyilván amennyire tudtak, dolgoztak a regeneráción, hiszen azért ez nagyon fontos volt. Hát gondoljunk bele, 18 órás volt a szombati elődöntő, 8 óra körül ért véget a mérkőzés, este 8 körül, 8:30-kor még levezetős utás rendelt el a szakmai stáb a lányoknak, tehát még ott voltak benne a pályán, majd másnap délután 3-kor már kezdő sípszóra el kellett indítani a mérkőzést. Tehát nem, hogy 24 óra nem telt el, hanem jóformán most nem akarok nagy szavakat használni, de épp, hogy 12. Uh-huh. Mert ugye ne legyen kétségünk afelől, most nem álltam ott, vagy erre így nem kérdeztem rá konkrétan, de hát tehát ilyenkor az adrenalin dolgozik a játékosokban, azt mindig mindenki el szokta mondani. Nem az van, hogy visszaérnek a szállodába, 9-kor megvacsoráznak, és azonnal lefekszenek aludni, tehát a televe a fizioterapeuták munkája, és a többi, és a többi. Tehát éjfél előtt szerintem biztos, hogy nem került ágyba senki sem, és a teretek után rakjuk össze, hogy 15 órakor meg már játszani kellett.
Uh-huh. Hát úgy, nem hogy, egyszerű.
Amit lehetett, Gábor úgy fogalmazott el, Gábor, hogy megpróbálják összedrótozni a csapatot, hogy megpróbálják összedrótozni a lányokat, és akkor meglátják, hogy mire lehet ez elég. Hát ez láttuk, hogy mire lehet uh-huh. elég, tehát szépen tartotta magát nagyjából 20 percig az Esztergomnak, úgy nézett ki a meccs eleje, hogy egy jó mérkőzés lesz, egy szoros mérkőzés lesz. A beállós azt már láttuk, hogy Háldal nem nagyon tud mit kezdeni a csapat, de hát az első félidő második felében, sőt az első félidő utolsó 10 percében jött egy olyan komoly leolvadás, vagy jött egy komoly viborroham, amit nem tudott megállítani az Esztergom, és tulajdonképpen utólag már látjuk, hogy ott dőlt el a bronzérem sorosan, mert a második fél időt ugye egy góllal, aztán emlékeim szerint egy góllal meg is nyerte az Esztergom, de ugye ez kevés volt az üdvösséghez.
Így van, tehát 6 gólos hátrányba került már Ele Gábor együttese a fél időre, és hát 12 góllal járult hozzá sikerhez, végül 35-30-ra nyert a Viborg. Mindenképpen szerintem azt lehet mondani, egyrészt fiatal a csapat, hiszen ahogy említetted, Horváth Fannit 20 éves mindössze, Faragó Lea szintén, Ballai testvérpár 23 éves, tehát ez egy nagyon fiatal, és mondhatjuk, hogy rutintalan csapat volt, hiszen újoncként voltak nemzetközi tornán, de hogy szokták mondani, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz, tehát ebből a négyes döntőből mindenképpen tovább lehet lépni, és szerintem kimondhatjuk, hogy az Esztergom letette a névjegyét a nemzetközi porondon is, nem?
Maximálisan egyetértek veled, ez most olyan tanulás volt, vagy olyan lecke volt, amit ahogy már fogalmaztam, amit nem tudsz megspórolni, amit nem tudsz mit csinálni vele, hanem csak és kizárólag úgy tudsz ebből építkezni, vagy ebből tanulni, hogyha ezeken a folyamatokon átvész, és ezeket a dolgokat megéled. Ha ezeket a lépcsőfokokat kihagyod, akkor nem leszel egyszerűen jobb vagy rutinosabb játékos. Mondok egy nagyon egyszerű példát, Varga Emília nagyon biztos kézzel értékesítette a legtöbb hetesét egészen a Final Fourig, a négyes döntőig. A négyes döntőben a Dijon ellen, amikor már megfordította a házigazda francia csapat, odaállt mínusz egynél a mi szempontunkból, mínusz egynél kapufára lőtte a hetest. Mit mondasz erre? Tehát nem mondhatod neki azt, hogy nem jól lőtted, hát most a kapufa az benne van, tehát a legnagyobb játékosok is lőttek már kapufát, meghagytak ki helyzeteket, tehát nem tudod ezt mondani. Tehát ez igen. Fájdalmas, nagyon-nagyon fájdalmas, de muszáj ezeket a tanulási fázisokat, lépéseket megtenni azért, hogy aztán utána még jobbak lehessenek. Igen, egyébként maga az Európa Liga közösségi felületein is így jelent meg, hogy azt hiszem talán így fogalmaztak, hogy they are the future, tehát hogy ők a jövő, és akkor pont egy Ballai, Faragó, Horváth keresztjátékból született góllal tették ezt ki. Hát egyértelmű, tehát 20 évesen nem lehet csodát várni. Az is csoda, mondom, hogy ott voltak egyáltalán a négyes döntőben.
Így van, és akkor beszéljünk egy kicsit a döntőről. Ugye a Thüringert nem vádolhatjuk azzal, hogy nincs nemzetközi rutinja lévén, hogy a címvédőként érkeztek. Vezettek is magabiztosan, ugye mennyivel? 7, nem, várják?
15-6-ra, nem, 9-re, 15-6-ra.
Így van, 9-el vezettek, végül a Dijon nyert 29-25-re. Na, az milyen meccs volt?
Nem, hát Silvi, tehát, hogy én mondom, veszem a bátorságot, és kérlek, erősíts meg, hogy nem tegnap óta ismerik egymást, hogy azért tényleg láttam már jó pár mérkőzést, de ilyet én még, hogy egy csapat 9 góres félidei vezetésről így leolvadjon, és néggyel elveszítsen egy döntőt, szóval tehát ez szavakat nem talált. Tehát úgy tessék elképzelni a kedves hallgatóknak, hogy a fél időben 15-6 állt az eredményezőn. Negyed óra után, vagy 17 perc után 2 vagy 3 lőtt gólnál tartott a Dijon. Tehát a Thüringert vitték előre a magyar játékosai. Szabó 3 góllal kezdett rögtön az elején szélről, csodálatos gólokkal. Faragó tesók, hiszen ugye le az Esztergomban, Luca a Thüringerben szintén eredményes volt. Kucera Csengének is volt egy gólja, bár neki azért ez nem élete négyes döntője volt, azt is szóvá kell tenni. Tehát 15-6 állt az eredményezőn, és ott olyan, és nem mondom, hogy elpingelte mindenki, mert Szabó Jukával beszéltem a döntő után, és azt mondta, hogy ha őt kérdezem meg a fél időből, biztos, hogy szólt volna előre, hogy ez még nem lefutott. Hát mondtam neki, mondom, a legnagyobb tisztelet mellett, mondom, ebben a Dijonban mindent kiéreztem, csak azt nem, hogy mondom, itt bármiféle feltámadás lesz, és akkor elkezdett olvadni a Thüringer előnye, egyre csak fogyott, és hát ott a közönség is egyre inkább rákapcsolt, illetve a már említett helyi hangos, hangulatfelelős, hangos bemondó kolléga is ugye elkezdte űzni-hajtani a saját közönségét, és aztán, amikor jött az egyenlítés 21-21, milyen 10 perccel a vége előtt, hát ott olyan meccs hangulat volt, hogy az valami brutális, az valami elképesztő, és aztán utána nyertek 4 gólnak. Úgyhogy egyetlen nagyon pozitív, vagyis az nem sok pozitívum van, de talán a legpozitívabb része ennek a hétvégének, hogy elmondhatjuk, hogy ez egyáltalán nem magyar betegség. Ugye ezt mennyiszer hallgattuk Sydney, Olimpia, Zágráb világbajnoki döntőn, erre csak magyarok meg a magyar nők képesek. Nos, erre nem csak a magyarok és csak a magyar nők képesek, hanem mások is képesek oltári olvadásra is, mondom. Tehát az, hogy emlékezzünk, csak megint sajnos van emlékképünk például a Veszprém 9 gólról, a kijátszás ellen.
Ezt akartam mondani, ne csak a nőket emlegesd.
De egyértelmű, azért mondom, hogy tehát van sajnos mennyi olyan példánk, amit megéltünk saját bőrünkön, de mondom, ezt most így, hogy végignéztem, ez ilyen kis, hogy mondjam, átpótlás, hogy nem is tudom, mi a legjobb kifejezés. Arra, illetve ez egy történelmi tett szerintem, vagy történelmi eredmény, tehát ilyen nem néztem utána, de ilyen azért nem nagyon szokott előfordulni, pláne nem ilyen tétel bíró meccsen, uh-huh. hogy mínusz 9-ről valaki plusz 4, tehát 23-10-re nyerte meg a Dijon a második félidőben. Gondoljunk bele, 6 gólt lőttek az első félidőben, vagy 6-ot szereztek, és azt meg 4 szerezték a második félidőben.
Hát igen. Még a kézilabda szakértők is szerintem elemzik pár napig, hogy ott mi történhetett, de az Esztergom elmondhatja, hogy a végső győztestől kaptak ki végül is az elődöntőben. Németh Kornélnak nagyon szépen köszönjük egyrészt a közvetítéseket, másrészt a bejelentkezést, és azt kívánjuk, hogy az Esztergom jusson be hasonlóképpen bármelyik nemzetközi kupa 4-es döntőbe, esetleg rendezőként vegyen részt, mert ugye azt hiszem idén is pályáztak, ugye? Azt meg tudod erősíteni?
Végül nem nyújtották be, én úgy tudom, mert hogy a dijoni ajánlat az szabad szemmel jól látható összegről szól, de ezek nem hivatalos információ, úgyhogy csak inkább ilyen tájékoztató jelleggel merem mondani, de egyébként minden szabaddal egyetértek, és így zártuk egyébként Ballai Borbálával, aki 8 gólt szerzett a bronzmérkőzésen, hogy most beszélünk, de remélem, hogy nem utoljára beszélünk akkor, amikor az Esztergom nagy nemzetközi siker kapujában áll.
Legyen ez a végszó, így kívánjuk, és drukkolunk az Esztergomnak is, és valamennyi kézilabda csapatunknak, Németh Kornélnak köszönjük szépen, és jó utat hazafelé. Szia, Kornél!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Like an eagle in the open play, like we dance, only today, there's no tomorrow, we fall behind, in this place, there's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it, with everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Sin is calling, German, Colombian, Spanish and French. Off the bench, you gotta own it. Down here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it?
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánunk továbbra is mindenkinek, ez a Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és kezdődik a Nemzeti Sportkör. Szöllősi Györgyöt köszöntöm, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Bitman Emilt, a Nemzeti Sport híradó főszerkesztőjét, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok! Hát sokfélét gondoltak a labdarúgó NB1-es bajnokság utolsó fordulója előtt, ugye sokféle forgatókönyvet felvázoltatok ti is, de ami a szikár tényeket illeti, a Győr nyerte a labdarúgó NB1-es bajnokság, a Fizliga 2025-26-os idényét, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra nyert Kisvárdán, és bár a Ferencváros is 3-0-ás győzelmet aratott a ZTE ellen, a Győr megőrizte egy pontos előnyét, és 5. bajnoki címét ünnepelheti a klub, Borbély Balázs együttese. Hát mit láttatok? Maradjunk a hétvégénél, aztán egy kicsit majd az egész idényt elemezzük.
Nekem az volt a megérzésem, köszöntöm a kedves hallgatókat, talán itt mondtam el a múlt héten, hogy valamiért azt gondolom, hogy a Győr már 2-0-ra vezet majd a szünetben Kisvárdán, és így simán megnyeri ezt a meccset. Hát gyorsan jött az első gól, ezt nem követte több, de elég volt. Igazából azok az eredmények születtek a utolsó játéknapon, amit mindenki várt. Tehát a Ferencváros magabiztosan nyert, egyébként így a Győr győzelme is az volt, úgyhogy nagyon nagy meglepetés nem volt. Erről majd úgy is beszélünk, hogy a Ferencváros nem ezen a hétvégén veszítette el a bajnoki címet.
Hát az, hogy mindenki nyert, akinek nyernie kellett, ez ebbe szerintem magában nincs különösebb meglepetés. A Paks is gyakorlatilag másodpercek alatt eldöntötte Diósgyőrben a meccset, a Debrecennél se volt különösebb vita, és a Fradi Zetén se. Egyébként a Zalaegerszeget roppant módon sajnálom, mert az egész idény egyik legnézhetőbb, részemről legalábbis legkedveltebb társasága volt, és nagyon sokáig bajnoki dobogóért és Magyar Kupa trófáért voltak harcban, és aztán végül ők aztán tényleg két szél között pad alá, mert még a nemzetközi kupaindulásról is sikerült lecsúszniuk, ettől még semmi szégyelnivaló nincs persze a 2025-26-os produkcióban. De így aztán egyáltalán nem lehetnek elégedettek, mert azért a Fradinak mégis ott van a Magyar Kupa, meg mégiscsak Európa Liga indulás, hát most oké, hogy nem nyertek 8-szor bajnoki aranyat, az sehol se volt kőbevés, vagy meg kell nyerniük, ráadásul idén aztán tényleg minőségi kihívójuk volt, aki most már nem kihívó, hanem éppen bajnoki címvédő, és a Paks is. Hát ha valaki március-április környékén azt mondja, hogy a Paks be fog jönni harmadiknak, amik éppen úgy nézett ki, hogy jó, persze semmi veszély nem fenyegeti őket, már ilyen, így értem, hogy bennmaradásilag, de ha valaki akkor azt mondja, amikor ilyen abszolút mély gödörbe voltak, ehhez képest a végén meg halálsimán bejöttek harmadiknak, persze ez kellett, hogy jó megverjék a Debrecent mondjuk.
Az volt a kulcs, igen.
Hát így van a vége előtt. És a Debrecen is mondjuk, a Debrecen szerintem szeretett volna azért dobogón végezni, de mindent összevetve azért az európai kupa indulása nem lehetnek különösebben elégedetlenek, és hát hagyom a végére a Győrt pedig még szép, azt nem mondom, hogy mindent vitt, mert ez akkor lett volna, hogyha jobban rúgja a 11-eseket a Fradi ellen, és megnyeri a kupát is adott esetben, de azért alig ha cserélték volna el a kupa győzelmet a bajnoki címre, azon meg semmit sem kell magyarázni, mert különösebb hullámvölgyek nélkül a szoros kiki meccseket szinte kivétel nélkül a maguk javára fordítva, ahhoz egyébként persze, ahhoz már egy kis szerencse is kell, de a szerencse meg a jók mellett van, és nagyon sokat tettek azért, hogy így végezzenek. Óriási kérdés, hogy mert a Győr az most egy hihetetlen vonzó portéka, már nem a Győr, hanem a játékosai, hogy mennyire tudják egybetartani ezt a társaságot, mert ha igazak azok a hírek, és itt 4-5 játékosról is szó van, ha csak 3 elmegy, az azt jelenti, hogy pont akkor kéne csapatot építeni, amikor erre rámegy majd az európai kupa szereplés. Ezt láttuk már sokszor a magyar kluboknál. Úgyhogy szerintem Győrben most persze ünnepeljenek, de ugye egyébként nagyon észnék kell lenniük, hogy a következő hetekben milyen terveik vannak a 26-27-es idényre nézve, mert gondolom én, hogy jelentős terveik vannak, hát egy magyar bajnoknak milyen legyen, ha nem jelentős terve.
Gyuri?
Igen, hát amikor évekig találgattuk, hogy mikor és ki lesz az, aki letaszítja a Fradit a trónról, akkor hosszú ideig egyáltalán nem gondolt senki az Etóra, hiszen két éve még a másodosztályban szerepelt. Ehhez képest mondjuk a Puskással szemben, amelyik évekig ostromolta, vagy a hagyományos nagy ellenféllel az Újpesttel szemben, vagy a nagyjából hasonló rajt pozícióból induló Videotonnal szemben, amelyik hát évekig a másik nagy magyar csapatnak tűnt, sőt sokáig az első számú nagy magyar csapat volt. Végül mégiscsak az Etónak sikerült, ami óriási fegyvertény szerintem, tehát nem lehet eléggé méltatni Borbé Balást, valószínűleg a klubvezetést is, amely mögött azért elsősorban mégiscsak Világi Oszkárt sejti, látja az ember. És ami nem sikerült neki hosszú-hosszú éveken át Szlovákiában a Dunaszerdahelyjel bajnokságot nyerni. Egy hasonlóan legyőzhetetlennek tűnő ellenfél, mint a Slovan Bratislava ellen, az a Fradi ellen a Győrrel sikerült, viszonylag hamar sikerült. Szerintem az egész ország, vagy legalábbis a futballkedvelők rokon szenvét kivívta a Győr ebben az idényben. Jól játszottak, sokszor szépen játszottak, csatárokat, támadókat adtak a magyar futballnak, még a válogatottnak is. Vitálist az év felfedezettjének mondta Bozsik Péter az M4 Sportban, de a rangadó gálán, ami talán holnap lesz, megtudhatjuk, hogy valójában hány győri lesz majd az idény legjobbjai között, akiket kitüntetnek, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy dolog. Én nekem is felül kell vizsgálnom azt az álláspontomat, amelyet folyamatosan itt hangoztattam, hogy végül azért csak bejön majd a Fradi, amióta az egymás elleni meccsüket megnyerte a Győr, ami tulajdonképpen döntött a bajnoki címről, és ami ilyen módon igazságosan döntött róla, hiszen ott mind a két csapatnak meg volt a lehetősége arra, hogy megmutassa, hogy jobb a legnagyobb vetélytársánál, és ez a Győrnek sikerült. Azóta azért már a Fradi futott az eredmény után, és már nem a saját kezében volt a sorsa. Maga biztos szép volt az utolsó meccs, ez a 3-0 lett, ugye?
Igen.
De igazából a Győrnek meg a mentális erejét is az egyéb erényei mellett dicséri az, hogy végigbírta ezt a versenyfutást, és például a Kisvárda ellen sem egy egyszerű feladat behúzni a kötelezőnek mondható győzelmet, de végül is sikerült. Hát itt emlegettük már a korábbi nagy győri sikerkovácsokat, Hidekuti Nándort, Verebes Józsefet, akinek két bajnoki cím is összejött, és aztán Pintér Attilát legutóbb, ez így összesen 4 eddigi győri bajnoki cím, de 3 nagy korszak, és a kérdés az, hogy lesz-e ebből is nagy korszak, vagy egy hasonló fellángolás lesz csupán, mint a mondjuk a Pintér féle. A Hidekuti félét nem mondanám fellángolásnak, mert azért ott egy bek elődöntő is követte a bajnoki címet, ami azért nem semmi.
Fellángoltak a bek elődöntőjében. Egyébként csak most jutott eszembe, hogy ugye Verebes valamikor Ferencvárosi játékos volt, Pintér Ferencvárosi játékos, és Borpé is valamikor a Ferencváros utánpótlásra volt edző, de Hidekuti mondjuk még véletlenül sem, de mondjuk ennek egyébként az ég adta a világon semmi jelentősége. De valóban, és egyébként az 5 bajnoki aranyból 4-et a Ferencváros ellenében nyert meg a Győr, tehát ki alapon a Ferencváros ellenében, ami aztán nyilván külön boldogsággal tölti el őket. De nem, tényleg szívből gratulálni lehet nekik, és szerintem nincs olyan forgatókönyv, hogy itt ne Vitális Milán legyen az év labdarúgója gyakorlatilag minden fórumon, hiszen hát ki legyen, hanem a bajnok meghatározó válogatott, ráadásul látványposzton futballozó.
Ami több, mint az év felfedezetje, mert az felfedezetnél még lehetnek jobbak.
Az is lehet Győri adott esetben.
Egyúttal a legjobb játékos.
Persze, és hát az se véletlen, hogy ugye Marco Rossi is hát nyitott szemmel jár a világban, tehát csak 4 Győri van ott a friss válogatott keretben, közülük Vitális Speciál már egyáltalán nem meglepő, mert azért ő már olyan értelemben alapember, hogy a keretben mindenképpen, Sőn ugye már győztes gólt rúgott Szlovéniának idén, Csingert most már jóisten sem menti meg attól, hogy a válogatottba bemutatkozzon, és szerintem adott esetben be is épülhet, mert egy nagyon, nagyon megbízható, nagyon stabil teljesítmény nyújtott egész évben, és ugye most már Tóth is ott van, Úgyhogy meglátjuk, tehát a győriek a válogatottban is ott vannak, csak Győrben is ott lesznek-e, mondom, mert itt az a nagy kérdés, hogy, hogy közülük hányat akar és hányat tud megtartani az Eto.
Ja, itt egy csomó mindenről, egy csomó minden eszembe jut, amit Pista mondott. Ez nagyon érdekes, hogy három volt ferencvárosi futballistából lett győri sikeredző.
Na, Borbé csak edző volt.
Igen, bocsánat, tehát csak, Ferencvárosnál megforduló. Viszont nagyon érdekes volt, valahol szembe jött az interneten, hogy Hajnal Tamással viszont csapattársak voltak.
Így van, Kaiserslautern-ben.
Ez is hihetetlen, tényleg a futball egy nagy család, hogy...
Csapattársakat.
És annól Hajnal hívta a Ferencvárosot, ha jól emlékszem, nem?
Igen, viszont lakadt Károly pedig, aki a Fradinak a nagy sikerkovács, ő pedig Győrből érkezett, ha nem tévedek.
Így van.
És hát persze Hidegkuti nem játszott a Fradiba, de azt hiszem a Fradi pályán volt először válogatott, amikor lehívták a lelátóról egy sérülés miatt.
A fa lelátó.
Meg a magyar futball egyik legnagyobb alaki, aki se nem játékos, se nem edző volt, viszont sportvezető, menedzser, sportszervező, Ösztreicher Emil, ő is győri. Azt hiszem, talán már utcát is neveztek ott erről. Szóval óriási hagyományai vannak a győri futballnak, és hát most ez a hagyományos nagy fellegvár újra uralja a magyar labdarúgást, és ha itt Csingert, meg Vitálist, meg Világi Oszkárt, meg Borbé Balást emlegettük, akkor őket meg nagyjából Dunaszerdahelynek köszönheti az NB1, meg a győri foci.
Az biztos, hogy az elfogulatlan szurkolók körében az a szó, hogy megérdemelt, az hangzott el a legtöbbet a győri sikerrel kapcsolatban. Tóth Rajmond az M4 Sporton, mielőtt elrabolták a szurkolók, még annyit el tudott mondani a mikrofonban, hogy érzelmileg nagyon nehéz mérkőzés volt, és amikor arról beszéltünk, ugye, hogy a Győr került előnybe, és ő lett az üldözött, az mennyire lesz majd teher nekik, és mentálisan mennyire fogják bírni, és az bizonyosodott be, hogy ezzel nem volt probléma, tehát mindig az adott meccsre koncentráltak, ők csak a maguk dolgával foglalkoztak, és egyébként érdekes volt, hogy Borbé Balázs szintén az M4 Sport riporterétől kérdezte meg, hogy mennyit játszott a Ferencváros. Tehát annyira nem figyelték a másik pályán lévő eredményt, csak magukra koncentráltak, hogy talán ez lehetett hát a
nagyon
kulcs, nem?
Nagyon nem kellett figyelniük, mert amire elkezdték volna figyelni, már vezettek. Onnantól teljesen mindegy volt, ugye, hogy mit játszik a Fradi. És szépen végig is vitték ezt az 1-0-át, és a nagy megingásuk még az elején. De akkor voltak még kisfádai lehetőség, amikor azt még bőséggel a Győr ki tudta volna javítani, ha ott valami történik. A végén már nagyon, nagyon, nagyon feszült figyelemmel kísérték a saját meccsüket, úgyhogy itt Fraditól teljesen függetlenül ezt ők nagyon profin beúzták. Ezzel együtt tény, hogy ugye hajszányi különbség volt a két csapat. Tulajdonképpen annyi különbség volt, hogy Bánáti labdája bement Győrben ott a vége előtt 10 perc, vagy lehet, hogy 10 perc se volt, mert az nincs, akkor ugye a Fradi a bajnok, és még akkor is, ha nyert volna Debrecenben a Győr, mert utána ott még ugye volt neki egy döntetlenje. Hát kérdés, mi van, ha Varga és Tóth Alex nem megy el téden, és főleg kérdés, hogy mi van, hogyha nincs az MLS-nek a magyar ajánlása, pontosabban gyanítom, hogy akkor a Fradi ugyanígy bajnok lett volna, mint az elmúlt években, de volt. És igaz, hogy jó későn derült ki, legalábbis Kín számára, mint kiderült, mert azért lehetett tudni, több hét volt rá átalakítani a keretet, de szerintem a Fradinál úgy voltak, hogy így is megoldjuk. Hozzáteszem, még Tóth Alexel és Vargával számolva, meg a kapusukkal, az már három olyan ember, akihez fogható, alig van egy a többi csapatban, tehát gondolhatták, hogy ez elég. De aztán ősszel, amikor egyébként ezt már hajlamosak az emberek elfelejteni, ez az Európa Ligában egyébként fantasztikusan teljesített ebben az idényben a Fradi, de amikor az Európa Ligában fantasztikusan teljesített, akkor ugye össze-vissza cserélgetve a csapat felét, vagy egyharmadát a hétvégék meg a csütörtökök között, ő a bajnokságban teljesen megmagyarázhatatlan vereségeket szenvedett. Hát hazai pályán gyakorlatilag csak az nem verte meg a Fradit, aki nem ment oda, másképp idegenben cserébe meg jók voltak. És aztán amire mindenki egyenesedett, már olyan értelemben, hogy már viszonylag sikerült játékrendszerbe kiváltani Tóth Alex és Varga távozását, már nem voltak Európa Liga körök, akkorra ugye a bajnokság utolsó harmadában, tehát az utolsó 11 meccsből, most lehet, hogy rossz emlékszem, de mintha Fradi 9-et nyert, egy döntetlen, egy vereség, tehát a végén szuperül teljesítettek, csak egyrészt a Győr is, másrészt az egy vereség az éppen Győrbe volt.
Nagyon sok minden elhangzott, amire szeretnék reagálni, az egyik, hogy az öt magyaros szabály mögé bújni szerintem nagyon kellemetlen. Azt mondani egy vezetőedzőnek, hogy hát ő néhány nappal az NB1 rajtja előtt tudta meg, az is kellemetlen, mert ebben a történetben akkor ott valaki nem mond igazat. A másik pedig, hogy a Győr nem panaszkodott erre. akkor meg kell kérdezni, hogy kik azok, akik a nyári igazolásokat csináltak a Népligetben. Miért hoztunk olyan játékost, akiről az összes fradi szurkoló azt állítja, hogy nem Ferencváros szintű, mégis minden meccsen ő kapott lehetőséget. Tényleg nincs olyan fiatal? Mm. Tehát, hogy itt azért nagyon sok minden nem úgy alakult a Népligetben, ahogy azt tervezték. Volt egy elképesztő Európa ligájuk, mert az vitathatatlan. Ugyanakkor, hogyha a tavaszi szezont nézzük, akkor a legfontosabb meccsen kikaptak Győrben a bajnokságban, illetve 9 külföldivel felállva csak 11-esekkel tudták megverni a Győrt a kupa elődöntőbe. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy na lám, itt van akkor a teljes, teljes Ferencváros, és megverték a Győrt, nem. És nekem az elmúlt héten egy NB1-es edző mondta, a nevét fedje jótékony homály, hogy nem is kérdés, hogy Győr a jobb csapat. Tehát még akkor is, ha az utolsó fordulóban a Kisvárda megfricskázta volna az Etótnál, akkor is a Győr volt a bajnokság legjobb csapata. És még egy nevet szeretnék kiemelni, Borbé Balázs személyét, mert amellett, hogy és itt térnék arra vissza, hogy üldözöttek vagy üldözőnek lenni, hogy azért itt az öltözőben nagyon jól lett kezelve a dolog. És ha megnézzük, hogy azok a játékosok, akik a keze alá kerültek, tudtak előrelépni, és nem véletlen a 4 válogatott meghívó, nem véletlen, hogy olyan légiósokat tudtak szerződtetni, akik magyar szinten is húzó emberek. Akár a Bembo Alit nézem, de még lehetne sorolni az Eto légiósait, és sikerült egy olyan csapatot összerakni, amely tényleg szép futballt játszott, eredményes futballt játszott, és nem véletlenül, és tényleg megérdemelten lett bajnok, és stabil. És ha volt is hullámvölgy a Győrnél, az lehet, hogy egy fél idő volt, vagy egy mérkőzés. Ami nekem egy picit a félelmem, és egy picit nézzünk előre, pont most néztem, hogy június 16-án kap majd ellenfelet a Győr a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában, és július 5 vagy 6 az első játéknap. Na most, ha a Győrben úgy alakulnak a dolgok, ahogy, akkor lehet, hogy 4 válogatott játékos még Debrecenben június 9-én érdekelt lesz. Uh-huh. Lehet, hogy most kapnak, sőt, szerintem most kapnak egy kis pihenőt, de azért ez nem ugyanaz. Tehát a győri kezdőcsapatnak egy jelentős része még június 10-én kezdheti meg a jól megérdemelt nyári szabadságát, és kapnak mondjuk egy hetet, és összesen 3 hét múlva jön a BL selejtező első fordulója, lehet, hogy a román bajnok otthonában.
Vagy az ír.
Semmiképp se kiemeltként, ugye?
Semmi, így van, tehát azért, és akkor még nem beszéltünk arra, hogy kik azok, akik maradnak és mennek, tehát én egy picit féltem attól a Győrt és Borbély Balást, hogy majd ott június balanyadékán, amikor elkezdődik a felkészülés, akkor a kulcsemberek sorsa még nem dölt el, mert elfogadjuk az ajánlatot, vagy nem fogadjuk el, tehát úgy csapatot építeni, úgy neki menni egy óriási lehetőségnek, szóval az egy nagyon nehéz helyzet, és ne felejtsük el, hogy a 4 kupaindulónk közül a Debrecennek szintén nincs most edzője, mert ugye elhangzott, hogy nem hosszabbítanak vele. A Ferencvárossal kapcsolatban azért, bár Robi Kín azt mondta, hogy amit mondott, azt sem tudjuk még, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok. Egyedül Paksol, tudjuk, hogy
ott mindenki hosszabbított.
Ádám Martin távozik. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Bognár György egyébként tényleg jogosan szokta azt elmondani, hogy általában az Európa Liga vagy Konferencia Liga első selejtező körében ők még csapatot építenek, és a felkészülés része, úgyhogy nagyon jó lehetőség, hogy akár 2 magyar csapat legyen főtáblán szeptemberben. Ezt most egy nagyon picit távolinak érzem, nem akarok pesszimista lenni, szurkolok, hogy Győrben is úgy alakuljanak a dolgok, hogy egy erős csapat legyen ott majd a BL-se lehet az első körében, de azért itt még sok a kérdője.
Igen, hogyha attól féltettük a Győrt a magyar bajnokságban, hogy talán nem olyan hosszú a kispadja, hogy mondani szokták, mint a Fradinak, hogy nem annyira erős a keret, akkor a nemzetközi mezőnyben ez még inkább jelentkezik, ez az aggodalom, vagy ez a potenciális probléma. Most próbáltam itt puskázni, a minden igaz, akkor 13 év óta először nyert magyar edző NB1-et a csapatával.
Pintér volt.
Bocsánat, 12 év óta, és 13 éve volt Pintér, nem, tehát hát utána még valakinek, utána még Kondás Elemér, így van. Tehát 12 éve magyar, és 13 évvel ezelőtt Pintér a Győrrel, és a magyar futball újjáépítése kapcsán, amikor sokaknak sokféle hiányérzete van, én azt szoktam első helyen mondogatni, hogy a szürke állomány az, amiben még talán az infrastruktúránál is nagyobb és nehezebben pótolható hiánya volt a magyar futballnak, és amikor szeretnénk a jó szakembereket, edzőket, klubvezetőket, utánpótlás szakembereket, sportigazgatókat bevonzani a magyar futballba, miután mindegyikből kevés van, aki igazán felkészült és világszínvonalú teljesítményre képes, akkor igenis jobban hozzá kellett volna nyúlni már korábban, egyrészt amíg voltak emigráns nagy magyar futball személyiségek, nagyjából mostanra már kihaltak, elfogytak, pedig volt még néhány olyan közülük, nem akarok most mélyebben ragadni ennél a témánál, akik igenis tudtak volna segíteni a magyar futballnak, csak itt a közeg mindig egy kicsit olyan volt, hogy nem nagyon fogadta be ezeket a kívülről jövő, még oly felkészült szakembereket.
Szinte utolsóként Fazekas László most hunyt el a minap, ugye?
Igen, igen, őt is akár mondhatjuk ebbe a körbe, de mindig elmondom, hogy mondjuk Bölöni László, aki még aktív, bár ő is már viszonylag idős, soha egyetlen egy előadást sem tartott, egyetlen magyar edzőképző tanfolyamon sem, pedig azért mégiscsak belga bajnok, portugál bajnok, Cristiano Ronaldo nem kellett valószínűleg felfedezni, de mégiscsak ő tette először a felnőtt csapatba, és a külhoni területekről is úgy látszik, hogy lehet meríteni, akár tehetségeket, akár jó szakembereket.
Szerintem egyébként az, hogy Bölöni, most ez, nem, ez csak az én véleményem, az, hogy Bölöni, mert volt olyan, amikor keresték, akkor neki nem volt alkalmas, amikor jött volna, akkor meg nem volt, ahova jöjjön.
Most tehát, itt szövetségi kapitányról is beszélgetünk?
Hát, persze, persze. Én szerintem Bölöninek kifejezetten rosszat tett, hogy Jene Imrénél kevés rosszabb megítélésű szövetségi kapitánya volt a magyar futballnak, meg kevés eredménytelenebb. És valahogy nyilván összekapcsolták a kettőt, hogy na hát a Jene, aki beket tudott nyerni, azt elval, még az is, azzal is mire ment a válogatott, és szerintem ez a mindentől függetlenül, politikától függetlenül.
Abból az időből is van pozitív példám is, mert például Sándor Pista bácsi, akit szerintem a magyar futballban azelőtt senki nem ismert, egy tisztességes kárpátaljai szakember.
Sándor György édesapja, egész jó kis, többen ismerik.
Igen, egész jó kis Tadler csinált. Igen, a talán egyetlen kárpátaljai születésű
Magyar válogatott,
bár Kalocsai Géza is Kárpátalján született, ez túl bonyolult, de mondjuk lehet, hogy úgy kéne fogalmazni, ez az egyetlen szovjetunióbeli születésű magyar válogatott.
Majdnem Koman Vladimir is,
ja, igen,
aki 89-ben született, de azt hiszem már Szombathelyen.
Ez így van.
Igen, ott focizott a Szabáriában a papa.
Hogyha azt elemzi valaki, hogy a Győr miért nyerte meg a bajnokságot, a Ferencváros miért nem, akkor milyen faktorokat kell említeni? Ugye Emil mondta, hogy a nyári igazolásokban a Ferencváros ezt vagy azt esetleg nem csinálta jól, de akkor nyilván még hozzátartozik, hogy nem lehetett azzal számolni, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex távozik. Ez mennyire volt kulcs, hogy a téli átigazolási időszakban a Győr állítólag, bár rengeteg kérő volt, nem engedte szanaszét a csapatot, a Ferencváros ugyanakkor, és bár mindenki elmondja, hogy nem volt választási lehetőség, de mégis két kulcsjátékosától vált meg.
Tóth Alextől mindenki megvált volna, mert egész egyszerűen olyan sok pénzt fizettek érte, hogy magyar labdarúgóért ennyi pénzt nem szoktak fizetni. És hozzáteszem, Tóth Alex tulajdonképpen az ő posztján bár nagyon jól játszott, de pótolható. Varga volt, aki nem pótolható, csak Vargát nem lehetett itt tartani, mert én persze azt nem tudom informálisan milyen megállapodások voltak.
Ígéretet kapott,
és mindenképp menni akart. Nyilván, mert az, hogy itthon azt mondják, hogy Jézus Mária, mennyit keresnek a ferencvárosi játékosok, természetesen bárhol a világon ennél valószínűleg jellemzően többet keresnek, hogyha egy hasonló színvonalú klubhoz mennek, tehát az AEK-ba természetesen többet keres Varga, mint a Fradiba, különben esze ágában nem lett volna oda menni. És egyébként görög bajnok legalább lett, majdnem magyar is, de magyar ugye így végül nem. Szerintem a Varga és a Tóth távozása egyébként az nagyba befolyásolta, vagy nagyban növelte a Győr esélyeit, inkább így mondom. Lehet, hogy akkor is a Győrbe húzta volna, mert a Győr pont annyit teljesített, amennyit kellett. Ez a magyar ajánlás, ez sokkal inkább. Most függetlenül, hogy ezt kirontotta el az Üllőjúton, de miután ők a Fradinál az Európa Ligára, vagy nem az Európa, nem lehetett még tudni, hogy hol indulnak, de az Európai Kupára fókuszáltak, a keretet egyetemen arra alakították ki, különösebben nem foglalkoztak a magyarokkal, ott a magyarok közül, ráadásul tavasszal még Ötvös is megsérült, azt még ne felejtsük el, tehát a fix magyar játékosaik közül az egyik az utolsó 2-3 hónapban nem volt, így a kapuba is ott se volt teljesen egyértelmű, hogy mi legyen, mert vissza kellett rendelni Varga Ádámot Debrecenből, Dibusz sérült volt. Igen, az magyarra, csak hogy még a kapusposzt is pont ugye Gróf a Braga visszavágóra, ahol az igazi áttörés lett volna, azért mégiscsak két gólos előnnyel ment oda a Fradi, ott a Gróf elég jelentősen betlizett. Nem tudom, én például egyáltalán nem értem, hogy Botka Endre miért nem kapott egyáltalán lehetőséget. Egy volt válogatott, nem 50 éves, abszolút fradista lett, szurkolók szerintem kedvelik, ahol Botka játszhatott volna, ott olyan hüde jó teljesítmények egyébként nem voltak, se a jobb szélen, se a jobb oldali belső védőben, egy idő után már igen, mert cserébe Gomez és Ramakers mondjuk az vitán felül minőséget képviselt, ott nem volt, ott amire hátul végre összeállt a Fradi, addigra elől lettek problémák, mert régebben ott nem volt gond, régebben az volt, hogy hihetette lyukas volt a védelem. Szóval valami gond mindig volt a Ferencvárossal, hiába vannak már rengetegen, minimum 10-zel többen, mint kéne Európa Ligában mindennel együtt, de hát és az Nagy Barnabás az teljes mellélövés szerintem egy Ferencváros szintű csapatba, de Ódóda se annyira jó, tehát a bal oldala a Fradinak ott már ilyen kaduk játszottak, majdnem kényszerből sokszor, szóval ott se volt a Fradi kisegítve. Osváth szerintem ahhoz képest, hogy nem is kapott annyi lehetőséget, mert nem is játszott annyira jó, mondjuk benne azért több van szerintem. Gruber Detto, aki szintén egy nagyon tehetséges gyerek, és sok gólt szerzett, és sok pontot hozott a Fradinak.
És de, a kupa döntőben ő volt az egyik magyar, ugye a másik meg a Rébusz, tehát az a két magyar, akivel nyilván...
Hát amire nyertek, addigra már sokan voltak a pályán is, mert ugye amire a győztes gól esett, addigra már voltak vagy négyen. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy ezek egyik se olyan ember, hogy most akkor, mondjuk egyik se vitális szint, mert a Varga vagy a Tóth Alex az vitális szint, az nyilvánvaló, csak ezek elmentek. Tehát ennyiből ez belejátszott abba, hogy ez lett a végeredmény.
Igen, már az előbb mondani akartam, és utólag persze könnyű okoskodni, de talán visszakereshető, hogy akkor is mondtam hasonlókat, hogy Varga Barnabást talán nem kellett volna eladni. Most más kérdés, ha ő mindenképpen menni akart, de én azt találtam volna a helyzet megoldásának, és talán utólag már nem is tűnik ez túlzónak, hogy igen, amennyit Athénba kap, annyit adjon meg neki a Ferencváros.
És nyáron mehet.
És nyáron mehet, mert annyira fontos játékos, annyira hiány van jó magyarokból, és annyival nem jobb, meg nincs nagyobb nemzetközi perspektíva sem az AEK Athén előtt, szerintem. Tehát a görög futballban uralkodó hangulat, ott bajnoki címet nyerni, az lehet, hogy még nagyobb őrületet jelent, meg több pénzt, mint a Fradival, de igazából a Fradi nem alacsonyabban jegyzett csapat, vagy nem sokkal, és Varga Barnabással meg valószínűleg a Fradi bajnok tudott volna lenni. És
kérdés, hogy az AEK belement volna-e abba, hogy csak nyáron jöjjön.
Igen, meg Varga Barnabás belement volna abba, de azt nem tudom, hogy olyan valaha elhangzott-e, és például Dárdai esetét állítom ezzel párba, amikor a magyar válogatottot elhagyta a Hertha kedvéért, hogy ilyenkor elhangoznak-e a magyar vezetők része azok a mondatok, hogy mi is megadjuk ugyanazt, vagy akár még egy kicsivel többet. Mert hogyha nem, akkor igazából nem, bár természetesen érzelmi alapon szeretnénk elvárni, hogy fontosabb legyen neki és maradjon, de valójában valljuk meg, hogy nem lehet elvárni. Egyébként visszatér az előző témára, a Bölönivel is ez volt a helyzet, hogy mindig azt mondták neki, hogy hát te magyar vagy, érzelmileg kötődsz ide, gyere ide sokkal olcsóbban, mint amennyit Katarban, Belgiumban, Portugáliában kapsz, ami szerintem nem fair elvárni Varga Barnabástól, Dárdaitól, akárkitől, hogy olcsóbban dolgozzon, lehet, hogy a szurkolók nem értenek velem egyet. A másik, a Pista említette Botka Endrét, szerintem évek óta volt egy olyan jelenség, hogy mintha a Fradi nem becsülné meg kellőképpen a válogatott játékosait, vagy nem tartaná ott a keretben, mondjuk a kispadon. Ilyen volt Vécsei, aki aztán a Paksal volt, hogy megverte a Fradit, ilyen volt szerintem Lovrencsics, aki egy csupaszív ember volt. Én a kispadon még elnéztem, vagy úgy éreztem, hogy még ott elücsöröghetne akár egy-két évig, mert egy fél órára bármikor, szinte bármelyik posztra behozhattad, annyira jó mentalitású játékos volt. Sigér ilyen volt,
aki... A szív. Igen, tehát, amit a Fradi szív, ami egyre inkább kiolóban van, de akár a Sigérnél, a Rovencsicsnél, a Botkánál, mint megvan.
Hát sőt, mondok egy szentségtörésnek hatót, Böde Dániel többször megverte a Fradit, ahol már nem is tudom hány évvel ezelőtt leírták őt. Tehát ha 4-5 ilyen...
Aki a Paksba 20 percre fér be, tudom, hogy volt, amikor kezdett, akkor majdnem bele is halt, mondta, hogy ez borzalmas volt, de aki oda azért...
Ez igaz, ennél talán egy szinten még jobb játékosnak számított Lanzafán, akit aktuális gólkirályként is elküldtek, mert mondta Rebrov, hogy most már ez ide nem lesz elég, tehát én ezt is megértem, de ha most ült volna a padon 4-5 volt válogatott fél órára, egy fél időre bevethető magyar, akkor lehet, hogy nem ez a vége.
Emil még a hírek előtt van.
Idő. Igen, még egy gondolat, hogy szerintem abban egyetértünk, hogy a Ferencváros nem tavasszal, hanem ősszel vesztette a bajnokságot, amikor pedig Varga Barnabás és Tóth Alex is az FTC keretének tagja volt.
Ez is jogos.
Ha Tóth Alex és Varga Barnabás van a tavaszi győri meccsen, akkor el tudom képzelni, hogy nem az a végeredmény, de alapvetően az a sok őszi hazai vereség az pecsételte meg a Ferencváros sorsát szerintem. Egyébként pedig Vargát most hívták, most kellett mennie, Tóth Alexet meg szerintem az átigazolás az egy, remélhetőleg az egy sikertörténet lesz, és az első lépéset láttuk.
De akkor megint az van, hogy a bajnokság és az Európa Liga nem ment együtt.
És kérdés, hogy ez az ár, vagy az, hogy elengedték, az annak milyen ára lett? Na de ezt majd folytatjuk, a hírek után folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikivárkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
Úgy táncom, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Bartal és István számára véget ért a jégkorong világbajnokság, vasútfejlesztési korszakot hirdetett Vitézi Dávid. Marad a szeles, felhős napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényben 31 találattal Gór király lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén súlyos sérülést szenvedett Bartal és István a magyar csapat csatára. Ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a hétfői szünnap után holnap este 20:20-től a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen, a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Mondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, még Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gáfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, három helyet visszacsúszva az 52. Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Janik vezeti.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását, ezt Sulyog Tamás mondta az Indexnek. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfői és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált a köztársasági elnök interjújára. Azt írta, Sólyog Tamás az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét. Egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Hangsúlyozta, azt szeretné, hogy 2027. január 1-én már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telephelye is alkalmas az új KAF villamosok ideiglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. Amíg az ehhez szükséges forrásokat megkapják, a közlekedési társaság átmeneti fejlesztésekkel üzemelteti az új generációs villamos flottát.
Közlekedés.
Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
Időjárás.
Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos az idő. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vitaminsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Szüllősi György, Bitman Emil és Álpap István, és a bajnok esélyeseket talán, vagy a bajnoki címért folyó versenyben résztvevő két csapatot kielemeztétek. Beszéljünk a bronzérmesekről. A Paks szerezte meg végül is a bronzérmet, és Emil, te a csütörtöki sportkörben ugye megvédted őket, hogy nem azt jelentette, hogy már kiküldték előre az esetleges ünneplés helyszínét, hogy ittak előre a medve bőrére, meg egyszerűen előkészítették, és elő kellett készíteni szombatról vasárnapra, ugye az ünnepés pontos részleteit, úgyhogy behúzta a Paks és hozta a kötelezőt, úgyhogy magyar szabály ide vagy oda, ők köszönik, de szín magyar csapattal odaértek a dobogó harmadik fokára.
Igen, és hát ugye ez a terv folytatásban is Pakson, és bár azt még nem látjuk, hogy milyen gazdasági helyzetből tudják majd folytatni a magyar NB1-es csapatok a következő idéntől, de talán a Paks egy picit nyugodtabb lehet a riválisainál. Most is azt gondolom, hogy csak egy pici előre gondolkodás volt az a meghívó, és igazából tényleg nem volt kérdés, hogy itt már utaltunk rá a műsor első felében, hogy a Paks tényleg úgy ment oda a Diósgyőrbe, hogy itt amennyire csak lehet gyorsan lezárja a mérkőzést. Hány János gyorsan tett arról, hogy meglegyen az a nagyon fontos három pont, és hát ugye ott február-március környékén, amikor egymás után azt hiszem 7 vagy 8 meccsen nem nyert a bajnokságban a Paks, és még a kupából is kiesett, pont a Diósgyőrrel szemben, azzal a DVTK-val szemben, amelyet ebben a naptári évben, illetve ebben az idényben pontosabban most vertek meg először a hétvégén. Úgyhogy szerintem a Paks megérdemelten lett bronzérmes, de egyébként, hogyha a Zete futott volna be a harmadik helyre, akkor most fura lesz, de akkor is azt mondtam, hogy a Zete is megérdemelte volna. Olyan szép futballt játszottak, szépen felépítettek valamit, hogy a Zetét is jó volt nézni, és hát igen, két szék között a padon esett az Alegerszeg, mint a maratoni futó, akiről szól az első 41 kilométer, és a végére egy picit kipukkad, és hárman négyen megelőzik, de megcsinálta a maratont, és erőn felül teljesített, de most nem kap semmit, ez a Zete. Úgyhogy, és a Debrecen pedig szintén jó idényt futott, bár szerintem ebből a három csapatból, hanem a Debrecen volt a képzeletbeli dobogón mondjuk a harmadik, tehát az ötödik, az Etének jobban tetszett a futballja, de a Paks megérdemelten lett szerintem bronzérmes, és valahogy Bognár György megint úgy rakta össze a kirakót a legvégére, hogy ez a bronzérem meglegyen, ezért pedig feltétlenül jár a dicséret és a taps.
Igen, nem először hajrázott nagyot a Paks, és az óriási erény, az a két kupa döntő, például amit a Fradival szemben megnyertek, abszolút esélytelenként, talán ez nem túlzás kijelenteni, az óriási bravúr volt, hasonló bravúr volt most visszahozni, dobogós helyezéssé formálni ennek az idénynek a teljesítményét, ami nemzetközi szereplést is ér, valóban Pistának és Emilnek igaza van, az Ete a nagy vesztes, de az, hogy a Paks visszajött a végére, az szerintem hasonlóan nagy fegyvertény, mint a két kupa győzelem. És hát ha a magyar edző között említettük Borbély Balást, aki 12 év után tudott magyarként bajnokságot nyerni, akkor Bognár György szerepét is meg kell említeni, aki sokszor a jobb lehetőségekkel gazdálkodó külföldi edzőket megelőzött már ilyen évedzője szavazásokon, ami sokan talán igazságtannak vagy túlzásnak gondoltak, de valószínűleg pont ebből a gondolatmenetből következtek ezek az évedzője címek, hogy ahhoz képest, hogy milyen keret áll a rendelkezésére, és például amennyit gyengült az utóbbi időben a Paks, hiszen a vetétársakat tömte tulajdonképpen játékosokkal, és ez, hogy újra és újra képes, ütőképes csapatot kiállítani és megújulni a Paks, azért ez nyilván a vezetők érdeme is, Haraszti Zsolt és kollégái érdeme, de elsősorban Bognár György érdeme, aki valóban megint csodát tett.
Sorozatban harmadszor lettek bronzérmesek, ugye? Ezt jól mondom?
Ezt most nem tudnám megmondani fejből, okay. De nagyjából...
De indulnak a nemzetközi kupában, és viszont ha minden dicsetet megérdemelnek ezekért a bajnoki meg kupa hajrákért, akkor azt meg rögtön hozzáteszem, hogy ott viszont mindig hiányérzetem van, hogy aztán jön a román másodosztályú, nem tudom én, román kupa győztes szembe, és rúg nekik egy négyest, meg azt hiszem Baszencsőkre pont megint romániai ellenfél volt, mert mi volt? Hunyad volt, meg Kolozsvár, és elég simán kaptak ki mind a kétszer. Ennél viszont többet várna az ember a nemzetközi porondon.
Ugye Bognár György erre azt mondja, és szerintem ebben azért van igazság, hogy amikor csapatot építesz, de te már rögtön a legelején játszol, akkor melyik újadba harapjál, és nyilván mi, akik szeretnénk a magyar csapatokat minél tovább versenyben látni a nemzetközi kupaporondon, nekünk azt nyilván nem jó látni, hogyha mondjuk egy-egy magyar csapat gyorsan elhullik a sorozatban, miközben arról szól a kommunikáció egész idényben, hogy szeretnénk nemzetközi kupaindulást érő helyen szerepelni, aztán ez egy vagy két fordulót jelent, de azért most...
Igen, a magyar futballnak általában szurkolóknak az egész bajnoki menetelésnek az az értelme, hogy aztán végül nemzetközi porondon mutassa meg a csapat.
És ugye itt a menet közben még akkor új csapatot építesz, mert Ötvös Ostvát, vagy korábban Barga Barnavás, tehát kulcsemberek mindig távoznak, új csapatot kell építeni. Igen, szappanos. Most kíváncsi leszek, hogy hogyan fog átalakulni a Paksnak a kerete. Szerintem most azért nem lesz akkora mozgás a keretben, úgyhogy ilyen értelemben talán viszonylag jobb pozícióba kezdheti majd meg a kupa szereplést a Paks, illetve azok a magyar csapatok, ahol kevesebb vagy nincs válogatott játékos, gyakorlatilag nekik ez a hét már pihenő. Tehát most viszont ugye a foci VB miatt optimista volt, nyilván az MLS is úgy írta ki a versenykírást, hogy legyen elegendő ideje a magyar válogatottnak felkészülni a VB-re, hogyha kijut. Ez ugye sajnos nem sikerült.
Túzott elővigyázatosság.
De most mondjuk van egy tényleg két és fél olyan hét, amikor tényleg lehet pihenni, tehát most viszont van idő felkészülni.
De ha tényleg kijutottunk volna a VB-re, akkor hogy néztek volna ki az európai kupa csapataink?
Bár csak az lenne a vita témánk, hogy akkor
hát most komolyan, mert a BL selejtező meg az Európa Liga selejtező,
az ugyanakkor az a világcinizmus, hogy a VB meg az EB alatt elkezdődnek ezek az előselejtezők, és ha valaki véletlenül érdekelt, talán volt is ilyen a magyar bajnokságban, akkor ott a válogatott játékosokat, vagy
Joseph nem veszik.
Nélkülözni kell.
Azt hiszem a Ben Buallinak is van még esélye, nem arra, hogy válogatott kerettag legyen? Most a Győr egyik meghatározó játékosa.
Hát pillanatjak Duarte biztos, és Joseph biztos.
azt hiszem, Joseph is csak bő keret vagy ott, mert szűkítettek?
Szerintem ő ott lesz, de
őszintén... Hogy ott abban lehet bizakodni, hogy, az ő válogatottjaik nem fognak olyan sokáig menetelni, hogy aztán majd hiányozzanak.
Nem valószínű, hogy Joseph VB elődöntője miatt csúszik le az Európa Liga selejtezőn.
28-29-30-ig akkor is ott lesz, tehát hogy magyarán július elején tudja elkezdeni a pihenést, ha egyáltalán lesz neki, mert lehet, hogy lendülőből vissza kell jönni, és ez nyilván...
De akkor meg az időeltolódás fog.
Viszont ha összegzünk, nem tudom, hogy még összegzünk-e, akkor ugye ez az idény arról is emlékezetes lesz, hogy a magyar szabálynak, meg a magyar szabálya kapcsolatos különféle előírásoknak minden eddiginél erőteljesebben próbált meg érvényt szerezni. Elsősorban egy személyben Szalai Ádám, aki vívja a maga küzdelmét, de hát azért mögötte ott állt a sportállamtitkárság, meg ott állt az MLS is valamilyen mértékig, és szerintem léptünk is előre ez ügyben. Volt is egy-két nagy átigazolás, ami ezt az egész rendszert húzza fölfelé, vagy ami motiválja a magyarokat, de azt néztem, hogy azon túl, hogy most a Győrben is dicsérhetünk friss válogatottakat, a Vasas és a Honvéd feljutása révén egy csomó magyar fiatal érkezik.
Azért te is tudod, hogy nem ezek a játékosok, vagy nem ezekre fog épülni feltétlenül az első osztályú Vasas.
Mert a Vasas legutóbb csak magyarokkal feljutott, kiesett, tehát nyilván ők is tanultak ebből. De az, hogy ilyen 16 éves embereket cserélgettek be, meg nem tudom, azért az bizakodásra ad okot, hogy itt sok magyar fiatal kipróbálhatja magát, és közülük talán többen be is válnak.
De ebbe az a legszebb, hogy amikor az Eto jutott fel, az Eto azt mondta, őt nem érdeklik az ezért járó pénzek, föl kell jutni ahhoz, meg
az NB2-ből.
Ezért gyakorlatilag magyarok nélkül jutott fel a kis túlzással a Győr az NB1-be, aztán eljutott odáig mostanra, hogy hát több külföldivel játszott az NB2-ben, mint mostanáig a Fradi az NB1-ben. És amikor meg NB1-es lett, akkor meg egyszer csak az egyébként évek óta ott pallérozódó, meg valamikor ott kezdő, de máshol kiteljesedő, de alapvetően saját nevelésű Győrben megforduló akademistákat szépen beépítette a csapatba. És most vidáman magyar bajnoktól, és ne felejtsük el, még Kerkez Milos is töltött ott egy évet ezen a győri az akadémián, és Kerkez maga mondta, hogy az ő fejlődésének az egyik legmeghatározóbb időszaka az volt. Ráadásul.
Na, ha már segítettél átkötni az angol labdarúgó bajnokságra, ugye sokfelé avattak már bajnokot Magyarországon, Spanyolországban is, Emil, a polódra nézek, ami szerintem akkor téged örömmel tölt, a németeknél
is. Kicsit
az angoloknál viszont még semmi nem dölt el, és a Liverpool, hát nem azt mondom, hogy messze került attól, de minden esetre még veszélyben van a BL indulást jelentő hely, hiszen az Aston Villától hát nem túl elegáns módon ugye 4-2-re kikaptak, és Arne Slot önkritikusan úgy fogalmazott, hogy nem is volt esélyük.
De ez az Aston Villa egy fantasztikusan jó csapat, tehát ezen nincs szégyenivaló, jobb csapat, mint a Liverpool. Tehát ez az Aston Villa, ez szenzációsan is játszott ráadásul, tehát kifutballozta magából a maximumot. Ezzel együtt én nem hiszem el, hogy a Liverpoolnak bármi problémán legyen a BL helyel, bár matematikailag egyébként még Total X Bournemouth, de a City-vel játssza az elmaradt meccsét a Bournemouth, és a City aztán, ha valamit akar, így sem látom túl sok esélyt arra, hogy angol bajnok tud lenni az idén, mégis csak ma játszik este ugye a Burnley-vel az Arsenal, ha ott nyer, akkor már bajnok, ha a City kikap a Bournemouth-tól, ha meg...
X, akkor is szerintem, akkor már
illetve X-nél, hát azt hiszem...
Az Arsenal nyer és a City
onnan. Igen, mert két pont van közt. Pontosan. Az a létező legjobb, mert akkor a Liverpoolnak megvan...
Mindenki jól jár, nem?
Hát mindenki nem, mondjuk a City például nem.
De most magyaros szemüvegen keresztül nézve.
Úgy igen, és akkor az Arsenal mondjuk még a Crystal Palace-hoz, vagy hova megy a hétvégén, hát az egy vállalhatatlan turné, főleg, hogy az arany múlik rajta, tehát körülbelül olyan, mint a Kisvárda Győr.
A Palace-nak pedig a bajnokság szempontjában minden, viszont még van egy nemzetközi kupa döntője elkövetkező szerdán, úgyhogy...
Enyhén szólva is.
Még leragadtam a magyar idényzárásnál, ami persze összefügg a előbb említett csapatokkal, az Arsenallal is, meg a Liverpool magyarjaival is. mert ugyan van kupa győztesünk, van bajnokunk, de sajnos a VB-n nem vagyunk, de lesz két válogatott meccsünk, ami azért az utóbbi időben akkor is ünnep, hogyha csak idézőjelben barátságos meccs, mert a magyar futball külföldön játszó sztárjait, Csalai Roland, aki török bajnok lett, Szoboszlai, Kerkez, Tóth Alex, akik Angliában játszanak, Varga, aki görög bajnok lett, szóval őket végre láthatja a magyar közönség. Vargát azóta nem láttuk, hogy elment Görögországba. Ráadásul még egy BL döntő is lesz Budapesten, sőt az lesz előbb, május 30-án jövő szombaton, és aztán két válogatott meccs, úgyhogy ezzel lesz végül is vége a futball idénynek Magyarországon, azért ez három minden túlzás nélkül ünnepnapnak nevezhető meccsnap még.
Hát nem tudom, engem például lehet, hogy kinevettek engem a BL döntőnk, de nem hoz lázba. Az, hogy Pesten van, az egyáltalán nem izgat különösebben, de maga a meccs se. Tehát egyik csapatot se kedvelem különösebben.
Majd amikor a PSG huligányai elárasztják a metrót, és nem tudsz hazamenni ügyeletből, akkor...
Nem metróba járok hozzá az ügyeletből egyrészt, másrészt PSG huligányai, hát az aztán...
Meg nem arra mész.
Főleg nem megyek át a Duna másik felére, ahol a PSG huligányai lesznek.
Na, mindegy, ezt elmondom, a múltkor bennem ragadt. Ugye láttuk, hogy a döntőbe jutás után volt ez a törés zúzás Párizsban, vagy nem is tudom.
Persze.
Ami egy kicsit ijesztő, ugye azzal... hogy mondjam, nyugtatgatjuk magunkat, hogy ezek nem azok a PSG szurkolók, akik majd ide utaznak, hanem
ezek ott sincsenek meccsen, ezek a városban vannak.
Igen, viszont egy nagyon furcsa tapasztalatunk volt, amikor Csisztus Zsuzsa kolléganőnkkel, zárójel, aki egyébként a ma sokat emlegetett Varga Barnabástól hoz Athénból egy exkluzív anyagot, amely a Nemzeti Sportban is a napokban meg fog jelenni, zárójel bezárva, amikor a párizsi olimpián meglátogattuk a Lékip szerkesztőségét, ami költözött az elmúlt években, sajnos ezek a hagyományos nagy lapok valamikor a belvárosi nagy székházaik palotákból, hát például mondjuk Chicagóban van erre nagyon jellemző példa, ezek szépen szorulnak ki a külvárosokba. Emlékszem, régen, akkor már kijebb volt ugyan a Lékip, de messziről látszott, hogy az erőerrel ment az ember, a hatalmas felirat, hogy hol van a szerkesztőség. Na most háromszor körbe mentünk a háztömbbe, mert nem találtuk a bejáratot, a címet tudtuk, de sehol nem volt kiírva. És kiderült, hogy azért, mert valahogy a Paris Saint-Germain szurkolóknak az útjába esik, meccsek előtt után, és amikor olyanjuk van, akkor törnek, zúznak, volt, hogy bejöttek az épületbe, ott randalíroztak, és egész egyszerűen sunyognia kell a Lékipnek, álcáznia kell magát, mert a szurkolóktól tartani kell.
Szemem előtt van, hogy a budapesti cégek leszedik a táblákat, hogy nehogy a Paris Saint-Germain vonulási útvonalába beleessen, de reméljük, hogy a futballról fog szólni minden május
30-án. Régen, tehát volt olyan az 51-es VB döntő után, amikor a Népsport testesítette meg a szurkolók elkeseredésének a céltábláját, és akkor ott volt tüntetés a Blaha Lujza téren. Nem hiszem, hogy ilyen okból törnek zúznak a mai PSG szurkolók a Lékipnél, de valahogy mégiscsak ez a helyzet, bocs.
Én arra emlékszem, hogy az egykori Duna TV-nél, amikor éppen ott volt a futball, egyszer megjelent a hétfői, egyébként általam szerkesztett esti sportmagazin alatt egy olyan 120 ultra a Duna TV bejáratánál.
El lehet mondani, melyik klubhoz tartoztak, vagy ne? Ne, az mindegy.
Ezt el lehetne mondani, a probléma az, hogy nem emlékszem rá. De nem ez a lényeg.
Az ijegység miatt?
Nem tudtak bejönni, mert azért nem volt az olyan nagyon egyszerű, de bejutni, de ott kint, ott álltak, és ott skandáltak ezt.
Mi volt a probléma?
Már azt se tudom, de valami, uh-huh. A lényeg, hogy valami proklamációt akartak élőadásban beolvasni, hát ahogy ez szokott lenni.
Uh-huh. Hát magyarán a klubban, a csapatukkal volt
persze,
probléma.
Persze, azt hiszem a Fradi volt, de még az sem biztos, hogy a Fradi volt, de tényleg nem tudom.
De lehet, hogy összeálltak.
És az biztos, hogy nem, ez valamelyik nagypesti klub volt. Itt Honvéd, Újpest vagy Fradi, de azt hiszem talán Fradi. De nem ez a lényeg, hanem ott bent meg ott tanakodtunk, hogy mi legyen. Hát ez nem úgy működik, hogy az utcáról bejön egy ember, aztán mindenfélt beolvas a televízióban. Csak egyik biztonsági őr, egy ilyen viszont kisebb ember. Mondtam, majd ő kimegyek, beszélek velük. És akkor kiment, diskurágatott, mi az üvegen keresztül néztük. Majd egyszer csak a 120 ember elment. Biztonsági őr, itt mondták, hát megbeszéltem velük, hogy nem ez a módsz, és megértették, elment. Mondom, ez így működik. Én azt hittem, hogy mindjárt ránk törik.
Csak egy jó szóra vágytak, láttam, de ez volt el.
Kommunikáció kérdés.
Így van.
Biztonsági őr egy ilyen másfél perc alatt elrendezte azt, már egy órája ott voltak, másfél perc alatt elrendezte azt, úgy nem mondom, hogy négy szem közt, mert 242 szem közt, hogy most jobb lesz, ha hazamennek, és haza is mentek.
A Liverpool szurkolók ellenben azért sokszor kinyilvánítják azt, hogy nem elégedettek sem a vezetőedzővel, sokszor egyes lépésével, sem a csapat idei teljesítményével és Gyenge Balástól. Tudjuk, hogy azért ez a mérkőzéseken meg is jelenik a lelátókról, szóval a Liverpool továbbra sem azt a teljesítményt nyújtja, amit címvédőként elvárnánk.
És Xabi Alonsót ugye elbukták, mert hogy kinevezték a Chelsea edzőjének. Én magam egyébként azt gondoltam, hogy Xabi Alonso valamiért ennek Liverpool lehet, vagy lesz a végállomása. Úgyhogy szerintem most sok jel mutat arra, hogy itt a liverpooli vezetőknek eszük ágában sincs edzőt váltani.
Xabi Alonsónak meg legalább nem kell bíbelődni európai kupával, mert a Chelsea jelenállás szerint még a konferencia ligában sem.
Minden jel arra mutat, hogy ezt is.
5 percünk maradt, egy kicsit kézilabdázzunk, hiszen tegnap a férfi válogatott bár nyert 1 góllal Szerbia ellen, a VB selejtező első mérkőzésén 2 gólos hátrányt szedett össze, és így összesítésben Szerbia mondhatja el, hogy ott lesz a 2026-os világbajnokságon. A Magyar Szövetség az Európai illetve a Világ Kézilabda Szövetségének szabad kártyájában bízik, nem tudom ebben mennyi esélyt láttok, a korábbi eredményekre volt tekintettel sokak szerint van esély erre. Milyennek láttátok ezt a két párharcot?
Hát én nagyon szomorú vagyok, mert ilyen lehet bízni a szabadkártyában, majd nyilván arról is beszélünk egy pár gondolatot, de azért ez nagyon rossz hír, hogy itt tartunk, hogy egy VB selejtezőt elbukunk. Egyébként nagyjából ennyi volt a két csapat között, ez az egyetlen egy gól, de hogyha összeszámoljuk, hogy hány hetest hagyott ki a magyar válogatott, mennyi technikai hibája volt, akkor ebben hogy nem volt kapus teljesítmény. Egyik szerkesztőségünk egyik tagja azt mondta, hogy az nem fér vele, hogyha 120 percből, 110 percben nincs kapus teljesítményed. Mind a két kapusunk padra szorult a Melsungenben, ugye visszajött a Simics, aki az legutóbbi idén kijött a sérülés miatt, és ez nem fér bele. A másik oldalon pedig a Milosavljev, aki egyébként Európa egyik legjobb kapusa, igazából ez a pici hiányzott, és tartom, amit mondtam az elmúlt hetekben, hogy nekünk nincs világklasszisunk, tehát hogy nagyjából a magyar férfi kézilabda válogatottnak ez a helye, az európai 7-13, 6-13, ebben mozgunk, néha van egy kiugró teljesítmény, és nagyjából Csemar Rodriguez ezekből a játékosokból tud főzni, tehát most nem mondhatjuk azt, hogy miért nem hívta be őt vagy őt. Itt sokan elmondták, hogy talán Mikler Roland még tudott volna segíteni 41 évesen, elképzelhető, de nagyjából ez a keret, amiből gazdálkodnia kell. Ami a szabadkártyát illeti, 2025-ben az amerikaiak kapták meg. Ugye most két szabadkártya van, a jó írja, hogy az amerikai Egyesült Államok kijutott önerőből a világbajnokságra. Egyébként a 28-as olimpia miatt elképzelhető, hogy ők kapták volna az egyiket, úgyhogy ezt a kettőt, ezt valószínűleg két európai csapat fogja kapni.
Akkor abban benne is lehetünk.
A hollandok, osztrákok, svájciak, észak-macedónok és vagyunk mi. Ebből az ötös fogadból én is azt gondolom, hogy ha a múltat nézzük, és mondjuk az elmúlt 10 évet, tehát nem...
Akkor mi vagyunk elő.
Akkor igen. Kérdés, hogy...
Sportdiplomáciában hogy állunk.
Igen, hogy itt most milyen szempontokat vesznek figyelembe, ez egy nagy kérdés. És azt tegyük hozzá, hogy ha kint vagyunk az EB-n, vagy a VB-n, az egy óriási dolog lenne, és nagy lehetőség, de piszok nehéz csoportba fogunk ám kerülni, de legyünk ott, mert itt most az olimpia tét.
A szabadkártyában nyilván a legalsó kalapba, onnantól, de hát mondjuk bárcsak már ott tartanánk. Hát hozzáteszem, bárcsak ott tartanánk, hogy kijutottunk. Az más kérdés, hogy gyakorlatilag minden párharcból simán kijutottunk volna, de mi pont a szerbeket kaptuk, az egyetlen olyat, akik ellen lehetett rögtön tudni, hogy ez piszok nehéz lesz, és 50-50.
Egyébként ez igaz, tehát tényleg a leginkább a két...
Hát itt az elmúltban ilyen Izrael, meg Litvánia, ilyeneket szoktunk verni, hát azokat most is oda-vissza... ezeket most is nagyjából oda-vissza vernénk, de egy pár harc alapján üzembiztosan, és nem egy gólon körömrágva. Itt ettől még itt is konkrétan ebből a meccsből is kijuthattunk volna a VB-re. De amikor éppen át tudtunk volna lendülni, vagy át tudtuk volna lépni az ányunkat, akkor Imre Bence hetest hibázott, amikor legközelebb, akkor megint, akkor a végén, amikor kihozhattuk volna legalább X-re, hogy hetes párbaj döntsön, akkor labda eladás, és hátul pedig gyakorlatilag ami kapura ment gól volt, úgyhogy Miroslavljev, aki fantasztikus kapus, de ő se védett egyébként jól. Csak
a végén kettőt.
A végén, a legfontosabb pillanatokban védett fantasztikusan.
Ezt szokták mondani a kézilabda szakemberek, hogy nem mindegy, hogy mikor véd. Tehát, ja, hogy lehet, hogy csak 8 védett labdája volt, de az abból 5 az utolsó 10 perc, és nem a tegnapi meccsről beszélek, azzal tudsz döntő faktor lenni.
Hát és mint Fazekas Papa Izland ellen, aki egyáltalán nem védett jól azon a meccsen, csak a végén kivérte a hetest, mint a 7 másodperccel a vége előtt. És amiből még azt sem tudom, hogyan egyenlítettünk, és aztán bejutottunk a 4 közé.
Az és azért én megvédeném Palasics Kristófot, mert a kinti meccsen viszont az ő hajrájában hozott védései kellettek, igaz, akkor már 55
percig, 55 percig vagy 50 percig ott sem védtünk semmit.
Az látszódott egyébként, hogy a szerbek annyira fegyelmezettek voltak, hogy egyszerűen nem engedték, hogy a magyar válogatott elmenjen, és tudták azt, hogyha a hajrában egy vagy két gól lesz a különbség, ott akkor
meg ott már a hazai pálya nem számít, igen, szerintem, amikor már egy labdás a meccs.
Hát és mind a két meccs nagyon szoros volt. Félszemmel néztem, és amikor néztem, éppen továbbjutásra álltunk, ugye volt ilyen.
Volt hát.
És aki kim volt, az azt mondta, hogy dacára annak, hogy nem jutottunk ki a VB-re, nagy ünnepe volt a kézilabdának, és nyertünk, és teltház, és minden. Nem akarok politizálni, de sportpolitizálni talán annyit lehet, hogy ez volt az új miniszterelnök első, az első sportesemény, amin hivatalosan megjelent.
Nyilvánosan, igen.
Nyilvánosan. Szerintem ő is arra számított, hogy nyerni fogunk egyrészt, másrészt talán lehetett ennek egy olyan üzenete, nem biztos, hogy túl kell gondolni, de szerintem lehetett, hogy nem futballeseményen jelent meg elsőként, hanem egy másik sportág fontos nemzetközi, magyar érdekeltségű eseményén, és hogyha Kucsák Krisztián lenne, vagy őt nevezték volna ki sportállamtitkárnak addigra már, mert ő is kint volt, akkor ez lett volna a magyar sportirányítás új vezetőjének is az első nyilvános megjelenése. De azt hiszem, hogy ebben a pillanatban, amikor itt élőben beszélgettünk, akkor még mindig nincs sportállamtitkár. Majd legközelebbre lesz, akkor beszélünk róla is.
És még mindig nem tudjuk, ugye, hogy a szabadkártyát kikapja, de hát drukkolunk annak, hogy tényleg
egy,
a magyar...
Egy apró gondolat, hogy 25-ben nagyjából 10-14 napon belül meglett a szabadkártya, mert most azt hiszem június 10-e környéken sorsolnak, tehát itt ez most viszonylag hamarabb el fog dőlni, úgyhogy nem bízom benne, hogy a magyar férfi kézilabda...
Gyorsan kell hívni az
IHF-et. Holnap lesz kéziked, a magyar kézilabda szövetség sajtó eseménye, úgyhogy ott majd megkérdezzük,
de
hogy milyennek
a
menetek.
Hogy valahogy megkapja az esélyt, mert ott kell lennünk valahogy az olimpián.
Így legyen. Ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Szőlősi Györgynek, Bitman Emilnek és Elpap Istvánnak köszönjük szépen a részvételt.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk az a futást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének, az európai klubfutball csúcseményéig hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történelmének fináléit. Szabó Bence összeállításának segítségével most a 2014-es Real Madrid-Atletico Madrid döntőre emlékezünk.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
BL döntő 2014.
A német házi döntő után ebben az évben spanyol házi döntőt rendeztek, de kezdjük az elején. Magyarországot a sorozatban ekkora Győri Eto képviselte, igen rövid ideig. Pintér Attila csapata a BL első körében az izraeli Maccabi Tel Aviv ellen 2-2 vereséggel búcsúzott. A Real Madridnál 12 éve vártak már a 10. Beck BL trófára. Az együttes vezetőedzője a 2013-14-es idényre az olasz Carlo Ancelotti lett, aki számára adva volt a feladat. Ahogy a spanyol fővárosi csapatnál szokás, minden címet meg kell nyerni. A blankóknak a BL-ben igazán nem volt nehéz útja a döntőik. A csoportkörben a Juventus-t, a Galatasarayt és a Kopenhágát utasították maguk mögé. Majd következett az egyenes kieséses szakasz, ahol egy különleges feladat sor állt Ronaldóék előtt. Ugyanis az élet úgy hozta, hogy a döntőig vezető úton a Real három német csapatot is felülmúlt, sorrendben. A Szalai Ádámmal felálló Schalkét, majd a Dortmundot, végül pedig a Bayern Münchent úgy, hogy hazai pályán 1-0-ra veszített, majd ezt követően a visszavágon 4-0-ra kiütötte a bajorokat az Allianz Arénában. Nézzük a másik oldalt. Az Atletico Madridnak valamivel nehezebb volt a sorsolása, azonban Simeone együttese ebben az idényben elképesztően teljesített. A bajnokságban a két nagyot megelőzve 1996, vagyis 18 év kihagyás után győztek újra a matracosok. Nézzük a BL-t, ahol a Zenit, Porto, Austria Wien 4-esben végeztek az első helyen. Majd a kieséses szakaszban jöttek a komoly riválisok. Először az AC Milan, majd a Barcelona, végül pedig az elődöntőben a José Mourinho irányította Chelsea. A kékeket a hazai 0-0 után idegenben 3-1-re győzték le, ami azt jelentette, hogy az indiánok becenévre hallgató klub 40 év után szerepelhetett újra a Beck BL sorozat döntőjében. Egyébként a sorozat történetében most először fordult elő az, hogy egy város két csapata játssza egymás ellen a finálét. Ez a város a spanyol főváros Madrid. A lisszaboni finálét közel 61 ezer néző előtt rendezték. Hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
Sergio Ramos to the rescue.
Di Maria.
He's gone all the way here. And Bale! It's Gareth Bale with a big moment. And Marcelo carves a way through and Courtois can't keep it out. It's La Decima now.
Two.
There it goes. It is 4-1. It looks like a rout. That doesn't tell the whole story.
A Real Madrid nyert tehát hiába vezetett Godin góljával az Atleti. A 93. percben érkezett Ramos fejese, majd a hosszabbításban Bale, Marcelo és Ronaldo is betalált 11-esből. A portugálnak ez volt a 17. gólja a sorozatban, amivel gólkirály lett, és 51 éves rekordot adott át a múltnak. A Milan játékosa Altafini 1963-ban szerzett 14 gólt, majd ezt Van Nistelrooy és Messi is beállította, azonban csak Ronaldo döntötte meg. A vezetőedzői poszton pedig Carlo Ancelotti a legeredményesebb edzővé vált, ugyanis Bob Paisley mellett ő volt az egyedüli edző, aki 3 győzelmet ért el, ráadásul 2 különböző klubbal. A Real győztes vezetőedzője így nyilatkozott erről a fináléről évekkel a döntő után.
I think the pressure was not for the final. I think the pressure was before, because when I arrived Madrid, we are 12 years.
Azt gondolom, hogy nyomás igazán nem volt rajtunk a döntőben, inkább az oda vezető úton volt. Amikor Madridba érkeztem, a szituáció egyszerű volt. 12 éve még csak döntőbe se jutottak. Mindenki kicsit megszállott volt abban az irányban, hogy a bajnokok ligájában kell valami nagyot alkotnunk. Nem a bajnoksága fontos, hanem a BL. Ez az, amit megtapasztaltam már a Milánnál is. Nagyon fókuszáltunk erre, ez pedig remek motivációt adott. Ahogy visszaemlékszem, jól alakult a spanyol kupa döntője is, mivel a Barcelonát legyőztük, ez pedig a Bayern elleni elődöntő előtt még nagyobb magabiztosságot adott. Csodálatos csapatunk volt, nagy szurkolói támogatással, így győztünk. Ezután jött a döntő az Atletico ellen, amely mindig egy elképesztően nehéz párharc. Nagyon jó védekeznek, mindig agresszívak, és a meccset is remekül kezdték egy góllal. Nagyon komplikált feladat volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Azt mondtam a csapatnak, hogy látom rajtuk az idegességet, azt kértem, hogy nyugodjanak meg, és higgyenek a játékunkban, mert meg lesz az eredménye. Csináltunk pár cserét, és jobban működött a támadójáték ezután, majd pedig jött Ramos, aki minden meccsen vezére volt a csapatnak, és ezúttal is megmutatta a karakterét. Ha akarna, simán játszhatna a csatárt is. Minden képessége megvan erre. Azt éreztem ezután, hogy nem veszíthetjük el a döntőt, a hosszabbításban pedig még 3 gólt szereztünk, amivel nyertünk. Érdekes volt látnom Simeonét, akin azt éreztem, hogy tudja, veszíteni fog. Olyan volt, mintha saját magam látnám évekkel ezelőtt a kispadon. Egészen biztos voltam benne ezután, hogy mi győzünk.
A fináléről Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével is beszélgettem.
Mourinhónál ugye Sami Khedira és Xavi Alonso volt a védelem előtt játszó két játékos. Ekkor Xavi Alonso már nem volt ott. Modric játszott, aztán később állt be a Modric Kroos, de akkor már Casemiroval hármasba, tehát akkor már máshogy néztek ki. Akkor ők voltak ketten, és hát elől abszolút arra építettek, hogy ott sebességben egy Di Maria, egy Bale vagy egy Ronaldo azért tényleg olyan sebességet képviselt, amelyet valószínűleg a világ akkoriban egyetlen csapata sem. Más kérdés, hogy egy tömörülő a védekezést, ahol lehet lekettőző Atletico ellen, ez mennyit ért? Sokáig egyébként semmit, hiszen ott azért nem a sebességen múlik, hogyha két vastag láncba védekezik az ellenfél. Tegyük hozzá, hogy Diego Costa és David Villa játszott az Atletico-ba elől, de egyébként is az Atletico nagyon magas minőséget képviselt, hogy akkor Courtois volt a kapusa, aki aztán később a Reállal is nyert bőséggel ezt-azt, de Gabi Koke vagy Raúl García, tehát ott olyan emberek játszottak, akik ellen egyrészt nem a nagyon jó futballozni, másrészt nagyon jól tudnak futballozni. Ott minden négyzetcentér meg kell küzdeni. Hosszú távon nyilván ez a Ramos gól, az nyilván kellett egy kis szerencse is, mert olyan, ott már szerencse is kell, hogy valaki az utolsó másodpercekben egyenlíteni tudjon, de az olyan gátakat szakított át a Reálnál, és nyilván annyira demoralizálta az Atlétikót, hogy már gyakorlatilag már nem az egyik füle a kupának, hanem már szinte mindkét füle a kupának a kezükbe volt, hogy ezek után szinte törvényszerű volt, hogy aztán a hosszabbításba a Reál maga javára fordítja ezt a meccset.
Én magam kevésbé hiszek ebben, de ugye a Real Madriddal kapcsolatban mindig van egy ilyen, hogy a kupa már alapból nekik jár.
Ezt ők mondják
alapvetően, igen. Míg az Atletico-ra pedig azt szokták mondani, hogy az örök vesztes. Ez szerinted valaha megfordul? Vagy már nem is megfordul, de legalább mondjuk az Atleti egyszer tud-e B-ját nyerni?
Én úgy mondom, hogy a múlt gyönyörű, és a múltat nem lehet eléggé idézgetni, de önmagáért kell idézgetni, mert semmiféle következtetést a jelenre nézve ebből nem szabad levonni, hiszen már szó volt róla, a Real Madrid, amelynek jár a kupa 1966 és 98 között 32 évig egyetlen egyszer sem nyert Beket vagy Bajnokok Ligáját, sőt döntőben is talán csak egyszer volt. Ilyen UEFA kupákat nyertek a Videoton ellen, tehát ez volt a nemzetközi porondon a legnagyobb sikerük. Az Atlético meg azért a 2010-es évekre tudott végérvényesen kitörni a spanyol magas középcsapat kategóriából, mert azért most már kitört, de amikor 1974-ben először döntőt játszott, ugye ez a Bayern München, a nagy Bayern München, a Beckenbauer, Mayer, Gerd Müller, Breitner féle Bayern München elleni. A Bayern München első Beck győzelme volt, akkor nyertek sorozatba hármat, és ugye ez a Beck BL történelem, vagy hát BL-ben ilyen már nincs, de a Beck történelem egyetlen megismételt döntője, ahol egyébként az Atlético legalább annyira fogta már a kupát, mint 2014-ben, mert ott is vezetett az Atlético, és ott is az utolsó másodpercekben egyenlített Schwarzenbeck, és aztán két nappal később megrendezték a megismételt meccset, az pedig simán 4-0-ra megnyerték a németek, úgyhogy ott is ugyanaz volt, hogy gyakorlatilag az Atlético összetört a tudattól, hogy megvan miénk a trófea, és aztán mégsem.
Most pedig következzen László Csaba, labdarúgó edző.
Ugye mindig mindenki a bajnokokra emlékszik, és mindenki a Real Madridról beszél, de lényegében akkor az Atlético tényleg magasságokat döngetett, és az, hogy kikaptak a döntőbe, de ez volt az első olyan döntő, amit egy városból származó csapat, ugye a Real Madrid, Atlético Madrid játszott. Lényegében a mérkőzésen tökéletesen emlékszem, tényleg én nem vagyok se Atlético, se Real Madrid szurkoló, mind a két csapatnak a futballa nagyon tetszik, talán az Atlético Madrid. Mindig azt mondtam, ez nem egy spanyol csapat, mert amit a Simeone ott felépített, az teljesen eltér klasszikus spanyol taktikától, futballtól. Tényleg ez egy egyedi, ami ma is működik, de attól függetlenül azt kell mondjam, hogy ezen a mérkőzésen is Ramos érkezett az utolsó pillanatokban, hogy jött ugye az egyenlítő gól, és utána a végeredményt azt hiszem mindenki ismeri, 4-1, és mindenki úgy kezeli ezt a mérkőzést, hogy tényleg ez egy egyszerű mérkőzés volt, de abszolút nem volt egy egyszerű mérkőzés. És az az igazság, hogy mind a két csapat, ugye akkor még csoportkörök voltak és elindultak, én úgy éreztem, hogy az Atlético Madrid meg fogja ezt a döntőt nyerni, mert lényegében egy nehezebb csoportból is került tovább, hogyha Portóról meg a Zenitről beszélünk, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy abban a korszakban is a pláne Zenit egyik meghatározó csapata volt az európai futballnak. A másik oldalon a Real Madridnak egy kicsit könnyebb volt, attól függetlenül, hogy a Juventus ott volt, de igazából nem volt nagyon erős ellenfele. ami nagyon érdekes, hogy a döntőig az út az Atlétikónak nagyon nehéz volt. Ami a legérdekesebb, és szerintem ez a történelemkönyvekbe is, vagyis a futball történelemkönyvébe bekerült, hogy a Real Madrid három német csapatot kellett megharcolni. Ugye volt a Schalke, a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ami a legérdekesebb, és nagyon-nagyon is emlékszem, hogy a Schalke ellen a két mérkőzésen 9 gólt lőtt a Real Madrid, de akkor is ez az ág sokkal könnyebb volt, és sokkal könnyebbnek nézett ki, és ezért meg is voltam győződve, hogy ez egy olyan év, ahol végre az Atlético Madrid meg fogja nyerni a döntőt, de hát nem így jött, pláne a hosszabbításba ugye hengerelt a Real Madrid, de úgy összességében azt kell mondjam, hogy ez egy szenzációs élmény volt szerintem, aki látta ezt a mérkőzést. Nem csak azért, mert két spanyol csapat találkozott, és egy városból, hanem összességében azok a játékosok, akik a pályán voltak. Hogyha most csak a Real Madridnak három csatárát, a Cristiano Ronaldo, a Benzema és a Bale felsorolom, ugye a 4-3-3-at játszott a Benzema, ugye a Bale és a Ronaldo, hát nem kell senkinek bemutatni, akkor még a Iker Casillas volt a kapus, de nagyon érdekes, hogy ugye a Courtois volt az Atlético Madrid kapusa, és az Atlético Madrid se szegénykedett azért, mert ott játszott a Koke, a Diego Costa, David Villa, Filipe Luis, ugye a brazil, egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat volt, hát lényegében szerintem ez volt az egyik legjobb Atlético Madrid, amit én ugye az utóbbi évtizedben láttam. Én nagyon sajnáltam, hogy akkor ezt a döntőt így elveszítették, de hát ilyen a futball. Azért azt kell mondjam, hogy Ancelotti megint egy jó csapatot rakott össze. Hát ezt tudjuk, hogy a Real Madridnak mindig is jó csapata volt, de ez egy nagyon-nagyon különleges mérkőzés volt.
Nézzünk egy kicsit nagyobb történelmi áttekintést, és azért azt tudjuk mondani, hogyha ránézünk a 2010-es évek futballjára, és megnézzük, hogy mely csapatok nyertek bajnokok ligáját, akkor egy erős spanyol dominanciát látunk. Ugye a Barcelona nyert 2-t, és a Real Madrid nyert még 4-et, tehát 6 olyan év volt a 2010-es években, amikor spanyol csapat dominált, és győzött végül. Ugye ez is egy spanyol döntő volt, amiről beszélgetünk. A spanyol futballnak ez egy ilyen aranykora volt, ugye a világbajnokságok tekintetében 2010-ben Spanyolország világbajnok, előtte EB, és utána is EB győztes lett. Ez az évtized, mondhatjuk, hogy a spanyol futballról szólt?
Igen, mondhatjuk így, de azért legyünk őszinték. A németek se koptak meg, az angolok például. Én úgy érzem, hogy az angolokat nagyon sokan lebecsülik, ugye az angol Premier League, mondhatjuk azt, hogy Európa legjobb bajnoksága. Attól függetlenül a spanyol futball, ahogy te mondtad, a 2010-es években tényleg azt lehet mondani, hogy ott abszolút legyőzhetetlennek voltak. A spanyol futballnak az érdekessége, és mai napig is azon gondolkodom, hogy hogy tudnak ennyire tényleg fönnmaradni, mert mindenkinek mi jut eszébe, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, aztán jön az Atlético Madrid. De lényegében, hogyha megnézzük akkor is, hogy például, és engem mindig érdekelt, hogy így a saját nevelésű játékosok, vagy hogy hány olyan játékos van, aki Spanyolországba született, akkor azt kell mondjam, hogy mind a két csapatban, pláne a Real Madridban, akkor abban az időben tényleg azt mondhatjuk, hogy a csapat fele mindig spanyol volt, ez nagyon sokat segítette a válogatottat is. Így könnyű volt a szövetségi kapitányoknak, a mindenkori szövetségi kapitányok válogatottat felépíteni, és ugye ez a rövid passzos játék, és ezek a játékosok abszolút pláne a középpályán tényleg ennek a játék stílusnak a világklasszisai. A spanyolok indították el ezt a dolgot, ami most nagyon érdekes, amit mondom, nagyon sokat nem gondolnak rá. Nagyon sokáig az angol Premier League, a német Bundesliga felvásárló liga volt. Habár most is vannak olyan játékosok, és megveszik az olyan játékosok, akik sztárok, de termelnek. Vagyis rájöttek arra, hogy nekünk is termelni kell, és nekünk is kell egy kultúránk, identitásunk megmaradjon azért, hogy a válogatottunk is jobb legyen. Ez nagyon sokat, vagyis a spanyol futball nagyon sokat segített az európai futballon, az európai futball gondolkodáson, és megváltoztatta nagyon sok embernek a gondolkodás módját, hogy igenis több hangsúlyt kell fektetni a sajátunkra.
Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2014-es bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után hosszabbításban 4-1-re. Holnap a 2015-ös BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. We'll be right back.
Nemzeti Sport Krónika.
Ádám Martin távozik Paksról. Bartalis István számára véget ért a jégkorong VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves támadó 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol a második idényében 31 találattal gólkirály lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik. Ádám Martin a tegnapi érem átadó után nyilatkozott az M1 stábjának.
Azt gondolom, hogy az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy a végén ez a harmadik hely megszerzése. Ez egy bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, úgyhogy folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek, úgyhogy ilyen szempontból pozitívan várassuk a folytatást. A szerződésem az június 30-án lejár, és távozni fogok a Pakstól. Nem hosszabbítsuk meg a szerződésemet. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson. Nagy szívfájdalom, ha mondhatom így, hisz Pakson lettem valaki, hogyha mondhatom így, tehát válogatott játékos, stb. Gólkirály, évjátékosa, tehát lehetne sorolni, de szép eredményeket értem el itt. Ez az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A svájci jégkorong elit VB tegnapi Ausztria elleni mérkőzésén sérülés szenvedett Bartalis István a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keretszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A miaink a mai szünnap után holnap este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. Virányi Zsolt Stipsic Bencével beszélgetett, a hátvéd már előre tekint, de azért az osztrákok elleni vereség is szóba került.
Itt kell annak kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Nem mondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek.
Egy-egy után ott a harmadik-harmada figyelmeztető jel az is, hogy kétszer is bal oldalról lőhettek, és abból mind a kettő gól lett, és hát takarnak természetesen a kapu előtt. Hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megoldani?
Az ember hátrányos lövést, amit föl kell adni, egyre többen vannak, az egy olyan szituáció, ahol azt a lövést föladjuk a rövid fele, most pont azt a fél centi, ami ott volt a brunya válla fölött, azt megtalálták. A második nem volt ember, és az egy Odmár Rush volt, és ráadásul a mi védőnkről pattant be, szóval ott is ez...
Mondom, nem szabad, a védőnk korcsolyájáról.
Igen, nem szabad ilyen helyzeteket adni, hogy emberfölényes szituációval el tudjanak szaladni ellenünk.
3-2-nél ott mi múlik, csak hogy még gyorsabban, vagy már ott tényleg hiányzik az a lendület a végén, hogy be tudjuk lőni az üres kapu szituációban a 3-2-nél, hogy mondjuk hosszabbításra mentsünk egy meccset?
Hát szerintem ott volt körülbelül 8 gól helyzetünk abba a szekvenciával. Ha az egyik 2-3 centivel arrébb megy, akkor ott van. Nem az volt, hogy nem dolgoztunk ki egy helyzetet se ott üres kapunál, egyszer nem mentek be, ugyanúgy erőlködni kell tovább, és ez az utolsó egy centi, ha egy picit jobban talál, de egy picit jobban pattanjon, de ez nem olyan, hogy akkor most mindent meg kell változtatni, mert megvoltak ott a helyzeteink. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
És egyébként eddig ezen a B-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a B-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
Így van, hát hokiba az a fő. Tehát az százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi. Nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. De én azt gondolom, hogy talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettőn hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Most már nem volt elég ott a végén, de én azt gondolom, hogy az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen.
Mennyi pihenő kell? Ugye egy nap most jön, és sőt, hát majdnem kettő, mert kedden késő este játszottak 20-20 britek ellen.
Igen, hát most van egy szűnnapunk, ott van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem, lesz lehetőségünk talán edzeni is egyet, szóval egy picit dolgozni dolgokon, és felkészülni a britekre. És fizikálisan is egy picit segít, azért back-to-back-ek azok nehezek, fárasztó, akit elég magas tempó ezeken a meccseken, szóval jót fog tenni, remélhetőleg rengeteg energiát tudunk összegyűjteni abban abba.
Most pedig vízilabda. A hétvégén a Ferencváros bejutott a Női Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVS-e otthonában. Leimeter Dóra, a Fradi balkezes szélsője, a Nemzeti Sportrádió vendége volt, Tóth Bélával beszélgetett.
Sokkal jobb csapat az UVS-nél, azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk azon a mérkőzésen szinte minden húzásunk bejött, és nagyon tényleg összeszedetten és koncentráltan tudtunk játszani. És tudtuk azt, hogy lesz ugye egy hónapos szünet a két meccs között, és főleg így utólag visszagondolva is azért nagyon jó, hogy ez egy 7 gólos különbség lett, mert azért nagyon nem jól kezdtük mi ezt a második mérkőzést, és nyilván tudatalattiban szerintem azért mindenkiben benne volt, hogy a 7 gól azért az nagyon sok, és nyilván más lelkülettel száll bele mindenki egy ilyen mérkőzésbe, és az UVS-e pedig úgy kezdte el, ahogy neki el kellett kezdenie, hogy tényleg így nekünk esett, és mindent egy lapra feltett, és nem is voltunk még mi azon a hőfokon a meccs elején, és pont amiatt is jó, hogy volt ez a 7 gól, hogy azért 6-3-nál, 5-2-nél nem kellett azon izgulni, gondolkozni, hogy azért itt elfogyott az előny, hanem hogy még mindig tudtunk gazdálkodni, és ezáltal volt nekünk időnk így a mérkőzésbe belejönni, úgyhogy nagyon kellett az, hogy mi azon az első meccsen ennyire jól tudtunk játszani.
Egymást követő két évben sikerült bejutni a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Van ilyenkor időtök megállni, és mondjuk visszatekinteni, értékelni, hogy azért ez óriási siker?
Mi szeretünk azért erre időt szánni, igen, hogy tényleg azért nagyon gyorsan jönnek egymás után a meccsek, azért most is ugye csütörtökön már a bajnoki döntőben vagyunk érdekeltek, de tényleg ezek ilyen akkora sikerek, és igenis meg kell ezeket ünnepelni, mert azért az ember életében nem feltétlenül sokszor van ilyen, hogy bejut egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, úgyhogy mi ennek igyekszünk teret adni, hogy tényleg ezeket át tudjuk élni, hiszen ezért dolgozunk minden nap, hogy ezeket elérjük, és hogy erre úgy tekintünk, hogy jó, ez is megvan, akkor tényleg nem szabad ezt saját magunkban úgymond ledegradálni, hogy jó, ezt is elértük, és ez a kötelező, mert ez egyáltalán nem egy kötelező valami, hogy mi bejutunk a Final Four-ba, úgyhogy mi nagyon igyekszünk tényleg ennek teret adni, hogy át tudjuk ezt élni, és tényleg úgy tudjuk ezt értékelni.
Milyen célkitűzése vágtatok neki egyébként ennek a Bajnokok Ligája idénynek? Gondolom azért a 4-es döntő ott lebegett a szemetek előtt, mint egy elérhető cél, de vannak ennél mondjuk vérmesebb remények.
Azért úgy indultunk neki, főleg a tavalyi szezon után, ott azt gondolom, hogy azért egyáltalán nem volt elvárható tőlünk, hogy bekerülünk a 4-es döntőbe, ott az nem is az, hogy csoda volt, de azért az egy nagyobb bravúr volt, azért idén úgy lett összerakva a csapat, hogy amellett, hogy már egy nagyon jó magja volt a csapatnak, azért nyilván olyan játékosokat igazoltunk, akik segítenek nekünk ahhoz, hogy érmet tudjunk nyerni a Final Four-ba, úgyhogy igazából így kimondatlanul ez a cél, hogy idén az érmet azt sikerüljön elhoznunk valamelyik szint.
Leimeter Dórát hallották, a teljes beszélgetést 18 órától hallhatják a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. Bondár Anna megőrizte két héttel ezelőtti 58. helyét, míg Udvardi Panna három helyet előrelépve a 68. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Gálfi Dalma két pozíciót javítva a 117. A férfiaknál továbbra is Marozsán Fábiánt jegyzik a legmagasabban a magyarok közül, három helyet visszacsúszva 52., Fucsovics Márton pedig kettőt rontva az 59. A listát a nőknél a fehér orosz Arina Szabalenka, a férfiaknál az olasz Jannik Sinner vezeti. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-at döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5. rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén Herzog 1-1-es játszmaránynál feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stolnár Fanni, az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig negyed döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a Nemzeti Sportkrónikába. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A Liverpool labdarúgó csapata a hétvégén az Aston Villa vendégeként 4-2-es vereséget szenvedett a Premier League-ben. Így továbbra sem biztos még Szoboszlai Dominikék BL indulása a következő idényben. Laki Barbara gyenge Balástól először azt kérdezte, a helyszíne mennyire tűnt reménytelennek a Liverpool helyzete az Aston Villával szemben.
Igazából nem volt a Liverpool kezében gyakorlatilag egy pillanatra sem a meccs. Jól lehet, ott az egyenlítés után volt még egy kapufája a Liverpoolnak, és akkor talán úgy tűnt, hogy ott van valamennyi keresnivalója, de igazából a meccs összképét tekintve sem az egyenlítés pillanatáig, pedig gyakorlatilag utána nem tűnt úgy, hogy a Liverpool egy pillanatra is biztonságban érezhetné magát. És nem feltétlen azért, mert az Aston Villa olyan sziporkázóan játszott volna, leginkább azért, mert a Birminghamiek felszabadultan játszottak, ez úgy látható volt. Elsősorban azért, mert az Európa Liga döntő de már kvalifikálták magukat, tehát ott volt egyfajta könnyebbség, egy nagy teher gördült a vállukról. Másrészt viszont, és ez a legtöbb probléma az idei Liverpool-lal, hogy a gyatra egyéni teljesítmények gyakorlatilag egy ilyen negatív számsor mintaként adódnak össze, és a csapat összteljesítményét, vagy a csapat teljesítményt a végtelenségig képesek lerontani. Tehát alaphelyzetben, hogyha ez a Liverpool találkozik egy olyan kvalitású csapattal, amelyik azért egyéni szinten és csapatszinten is tud, azt mondanám, hogy az átlagnál jobb teljesítményt nyújtani, akkor katasztrofális helyzetbe hozhatja a Liverpoolt, és most gyakorlatilag ez kulminálódott ezen a mérkőzésen, mert az, hogy 4-2 lett a vége, azt mondom, hogy még hízelgő a Merseyside-partiakra nézve, mert lehetett volna sokkal több az Aston Villának, és kevesebb a Liverpoolnak.
Egyelőre ugye még úgymond biztonságban van a Liverpool, hiszen továbbra is BL indulást érő helyen vannak a tabellán, viszont holnap a Bournemouth játszik a Manchester Cityvel, és ha esetleg győzni tudnak, akkor egy pontra megközelítik a Liverpoolt. Veszélyben lehet a Liverpool BL indulása a Bournemouth által?
Igen, hát ez most, ahogy mondani szokták, az 1 millió dolláros, vagy ebben a helyzetben 1 millió fontos kérdés, mert nagyon-nagyon sok minden dőlhet el a Bournemouth-i mérkőzésen, mert ne felejtsük el, hogy a Manchester City pedig a bajnoki címért küzd. Tehát itt a Bournemouth akármilyen eredményt ér el, valamelyik nagy csapatnak kellemetlenséget fog okozni. Adott esetben mind a kettőnek, mert ugye, hogyha legyőzi a Manchester City-t, akkor egyrészt a City kerül a bajnoki versenyfutásban igen kellemetlen helyzetben. Most, amikor ezt a beszélgetést folytatjuk, ugye még az Arsenal mérkőzésének az eredményét sem tudjuk, de tekintve, hogy az Arsenal a Burnley-vel játszik, feltehetően bezsebeli a 3 pontot, tehát a Citynek tartania kell a tempót az él lovassal. Na most, hogyha a Bournemouth nyer, akkor sakban, vagy sakba helyezi a Liverpoolt, nem csak, hogy sakban tart, de sakba helyezi a Liverpoolt, mert ugye az 1 pont, az viszont azt jelenti, hogy a Liverpool az utolsó mérkőzésén, hazai pályán a Brentford ellen, győzelmi kényszerben lép pályára, illetve hát annak tekintetében, hogy a Bournemouth eredményétől függetlenül tudja bebiztosítani a Bajnokok Ligája indulást. Na most a Bournemouth az utolsó fordulóban az Aston Villával játszik, tehát egy lényegesebben könnyebb ellenfél vár rá, mint most a Manchester City. Tehát a Liverpool nem engedheti meg magának azt a könnyelműséget, hogy akár csak döntetlen térjen el majd a Brentford ellen, mert adott esetben, hogyha a Bournemouth nyer, akkor megelőzi a Liverpoolt, és akkor bizony egy elég kellemetlen helyzet állna elő, de megjegyzem, itt még mindig van egy menekülési lehetőség a Liverpool számára, mégpedig az, hogy az Aston Villa megnyeri az Európa Ligát, mert akkor a hatodik helyezett is Bajnokok Ligáját érő helyezés sem végez, ami azt jelenti, hogy hát ha nem is dicsőségesen, de éppen csak becsúszna a Liverpool a Bajnokok Ligájába a következő idényben. Az más kérdés, hogy főleg egy címvédő és a legtöbbszörös angol bajnok csapat szempontjából ez egy dicstelen tett lenne, vagy dicstelen eredmény lenne, legalábbis a módját tekintve, de mindenképpen az a helyzet jelenleg, hogy inkább az a valószínű, hogy a Liverpool ott lesz a Bajnokok Ligája következő évadjában, mint hogy nem.
Azért ez a szituáció, ami most előállt a Liverpoolnál, látszólag a játékosokra is kihat. Például itt gondolok Salah kritikájára, amit Arne Slot irányába fogalmazott meg. Ez esetleg inkább egy pillanatnyi frusztráció lehet, vagy már mélyebb feszültségekre és gondokra is rámutathat csapaton belül?
Nem, ez most már mélyebb, egyértelműen mélyebb törésvonalakat, vagy mélyebb törésvonalakra mutat rá, mert ugye nem ez az első eset, hogy Mohamed Salah kirohanást intéz. Igaz, hogy megint csak indirekt módon, de egyértelműen, aki tud a sorok között olvasni, már pedig itt azért nem olyan nehéz, a szakvezetővel szemben fogalmaz meg kritikát, és hát most nem azt mondom, hogy megalapozottak ezek a hírek, de ma már arról lehet hallani, olvasni Liverpoolban, hogy Mohamed Salah akár még a maradás mellett is dönthet, amennyiben a Liverpool Arne Slottal viszi a dolgot kenyérszörésre. Na most azért ez egy teljesen új szenárió, és hát azért itt sok minden megtörténhet, akár csak az elkövetkező napokban, de nem is beszélve a bajnoki végkifejlett tekintetében, mert az egyenlőre olyan félig meddig megerősített hír, hogy amennyiben a Liverpool Bajnokok Ligája indulást érő helyen végez, akkor a vezetőség kitartana a szakvezető mellett. Na most, hogyha egy ilyen helyzettel kell szembesülni, hogy akkor a csapat legendás játékosa maradjon-e, avagy az edző, ez egyenlőre nem volt kérdés, még korábban nem volt kérdés. Na most azért azt is látni kell, hogy Salah idei teljesítménye viszont nem feltétlen predesztinálná azt, hogy a vezetőség egyértelműen amellett döntsön, hogy az egyiptomi maradjon a keretben. Tehát ez megint egy komoly fejfájást okozó tényező a vezetőségnek, mert egyébként a szurkolók, és ezt azért fontos megjegyezni, olyan hálát éreznek Salah iránt, hogy adott esetben elfogadnák őt jövőre is, annak ellenére, hogy az idei idényben mutatott teljesítménye, illetve számai köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit itt az elmúlt időszakban, vagy mondjuk akár csak a tavalyi idényben tett le az asztalra. És amit egyébként még a vezetőségnek komolyan mérlegelnie kell, az az irdatlan fizetés, amit megadnak Salahnak, mert jelenleg a Liverpool bértömegét pont az egyiptomi fizetése terheli meg a leginkább. Na most, hogyha ez egy átlagon aluli teljesítménnyel párosul, akkor megint csak én nem látom feltétlen biztosítva annak a lehetőségét, hogy Salah maradjon. De a lényeg, hogy itt egy olyan kritikus helyzet kezd előállni, amit egyre nehezebb lesz kezelni, és most így előzetesen megmondani, hogy mi lesz a végkifejlet azt mondom, hogy pokoli nehéz, de az sincs teljesen kizárva, hogy sem Arne Slot, sem pedig Mohamed Salah nem marad a Liverpool keretében, de az biztos, hogy itt a nyáron a tavainál is nagyobb földindulás várható a Liverpoolnál. Ne felejtsük el, hogy tavaly közel 500 milliárd euróért erősítették meg a Liverpool keretét, és nagyjából 300 millió euró értékben adtak el játékosok játékjogait, tehát azért elég nagy volt a fluktuáció a kereten belül, de lehet, hogy ezt most egy a tavainál is nagyobb mozgás és változás fogja követni.
Ugye a Liverpoolnál a sérülések is rendre beleszólnak a helyzetben. Melyik posztra lenne érdemes a vezetőségnek elgondolkozni, hogy újabb játékosokat igazoljanak a nyáron?
Egyből azt mondanám, hogy a jobb szélső pozícióját azt gyakorlatilag majdhogy nem, akkor is muszáj lenne egy olyan kiporrott játékossal megerősíteni, aki akkor is a klubhoz érkezne, ha Salah maradna, mert ugye most jelenleg találja ez a pozíció, de figyelembe véve, hogy nem lesz fiatalabb, és igen kicsi a valószínűség arra, nem túl életszerű, hogy egy ilyen lefelé tendáló idény után hirtelen megtátosodjon, és Fönix madárként a hanvaiból térjen vissza a tavaly mutatott formájához, tehát ebben a helyzetben egyértelmű, hogy a Liverpoolnak a jobb szélső pozíciót meg kell erősítenie. Persze itt még azért ugye nagyon fontos kérdés az, hogy akkor mi lesz edzőfronton, mert egyértelmű, hogy mindig az edzői filozófiához és elképzeléshez érdemes a keretet alakítani, és ugye jelenleg nem lehet tudni, hogy ki lesz a szakvezető, ő milyen elképzelésekkel, milyen játékrendszerrel kezdi el majd a következő idényben a csapatot felépíteni, de azért a modern futballban óhatatlan, hogy a széleken gyors, megbízható játékosok játszanak. De most a bal szélre ebben az idényben én úgy látom, hogy főleg itt az idény vége felé Rio Engomoa gyakorlatilag berobban, ő vele legfeljebb annyi lehet a probléma, hogy fizikumában, mivel ugye egy 10 éves srácról beszélünk, azért még egy komplett idényt nem lehet feltétlen egy az egyben ráépíteni, főleg nem egy olyan terheléses rendszerben, ahol mondjuk Bajnokok Ligája és Premier League meccseket kell játszani, tehát az sem egy teljesen bebiztosított hely, de ettől oda még vannak, azt mondom, alternatívák. A csatár pozíció igazából most is jól el van látva, de az általad említett sérülések ugye nagyban befolyásolták, hogy a Liverpool nem tudta kiállítani teljes erejében sem Ugo Ekitikét, sem Alexander Isakot. Na most, hogy elindulunk visszafelé a posztokat tekintve, akkor persze mindenhol mondhatjuk, hogy érdemes vagy lehetőséget lehet látni abban, hogy igazoljon a Liverpool, mert leszámítva az egyszem Szoboszlai Dominikot gyakorlatilag ebben a Liverpoolban senki nem teljesített úgy, ahogy a bajnokcsapattól az elvárható lett volna, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag mindenkire mondhatnánk, hogy le lehet cserélni. De a neuralgikus pontokat kiemelve még megemlíteném azt, hogy a jobboldali védőhelye Trent Alexander-Arnold távozása óta Jeremy Frimpong érkezésével nem lett sikeresen pótolva, tehát azért itt is el kell gondolkodni azon, hogy erősítsen a csapat. Arról nem is beszélve, hogy a két középső védő közül Ibrahima Konaté még mindig nem írta alá a szerződés hosszabbítását, Virgil van Dijk csapatkapitány pedig szintén túl van már a zeniten, bár azt azért vélelmezem látni, hogy ő még talán a következő idényben ellátja az egyik középső védő pozícióját. És ne feledjük, hogy a baloldali védő helyén pedig Andrew Robertson elhagyja a klubot a következő idényben, és ugyan Kerkezmiro személyében már érkezett egy megfelelő játékos erre a pozícióra, de hogyha a veterán poszttárs távozik, akkor megint csak deficitben marad a Liverpool. Tehát most csak így nagyságrendileg soroltam föl gyakorlatilag a komplett liverpooli csapatot, tehát ezért mondom, hogy itt gyök Pérez változásokra lehet majd számítani a nyáron.
Kerékpárral megyünk tovább. Tegnap ért véget a Tour de Hongrie kerékpáros országúti verseny, amely több szempontból is izgalmas volt. Erről készített összeállítást munkatársunk Kreisz Bálint.
Megvan a magyar kerékpáros körverseny történetének első skandináv győztese, két honfitársunk is megkülönböztető mezben zárt. Különlegesen sikerült a 47. Tour de Hongrie. Kedden a gyulai csapat bemutató még senki nem sejtette, hogy milyen változékony napok várnak a mezőnyre. Nagy várakozás előzte meg Walter Attila visszatérését, aki legutóbb 2020-ban járt a magyar körön. Akkor a kékestetőn emlékezetes szakaszt nyert meg, és az összetettet is elvitte, azóta pedig sok minden történt vele, túl van több csapatváltáson is, és első szezonját teljesíti a Bahrain Victorious együttesénél. Az elmúlt hónapok kihívásairól így beszélt Walter Attila.
Már nagyon-nagyon hiányzott, úgyhogy tényleg ahhoz képest is, hogy senkit sem megbántva, azért az ország nagyon szélén vagyunk. Nagyon sokan itt voltak, és nagyon sokan szurkoltak nekünk, úgyhogy még egyszer indult a verseny, és már kapjuk a szeretetet. Szerintem sok csapattársam meg is lepődött, hogy milyen komoly csapatbemutató van itt a verseny előtt.
Amikor közeledett a verseny, akkor így mennyire kezdtek el eszedbe jutni az emlékek, amiket akár a kékesen szereztél, akár pedig nem tudom a korábbi alkalmakkor?
Igazából nem többször, mint máskor. Azért egész sokszor eszembe jut, hogy valaki megjelöl egy régi képen, vagy bármi ilyesmi. Azért annyi felé utazok, annyi felé edzek, hogy nem tudtam túlzott fókusz helyezni erre a versenyre, ami szerintem nem is baj, hiszen ezt ott kell átélni, mikor ott van az ember, nem pedig ezzel a fejében élni napi szinten. Más versenyekre se gondolok így előre túl sokat, úgyhogy most élem meg igazán, hogy ide jöttem így a héten, úgyhogy nyilván múlt héten már eléggé bennem volt, de ezt akkor kell mindent megélni, amikor tényleg ott van.
Egy csapatváltás utáni hónapokban vagy miben más mondjuk a csapat működése a Bahrainnél, mint amilyen mondjuk a Vismánál volt az elmúlt éve? Mik mondjuk a legfőbb különbségek?
Hát szerintem ezt olyan emberek tudják megérteni, akik már voltak World Tour csapatban, szóval igazából akár egy ilyen interjú során nem sok értelme van ezt magyarázni. Külső szemmel szerintem semmi különbség nincs. Tényleg azok a különbségek, amiket akik már éveket töltöttek el így a World Tourba, ők értik meg. Nyilvánvalóan más országokból vannak a szereplők, talán ez ami legszembetűnőbb egyből. Itt sokkal több a szlovén, az olasz, a horvát, személyzet, masszőr, szerelő. Nyilvánvalóan ez tök más, mint egy német, belga, holland, akár az előző csapataimban, vagy teljesen más, mint akár a FDZ színeiben, ahol majdnem mindenki francia volt. Úgyhogy ezek azért nyilvánvalóan okoznak különbséget, de tényleg nagy vonalakban nagyon-nagyon hasonlóan dolgozik mind az összes World Tour csapat.
Néhány héttel ezelőtt őszintén beszéltél a kiégésről és a hasonló dolgokról, amivel meg kell küzdeni egy profi sportolónak. Most hogy érzed magad, amikor felülsz a kerékpárra? Milyen érzések kavarognak benned?
Igazából a kerékpárra soha nem haragudtam, sőt, se a csapatokra, se a sportra, se semmire. Igazából kicsit inkább olyan elveszett voltam, tényleg ez a kiégés talán egy jó szóra. Nem tudom, hogy miért volt, és hogy mitől múlt el, mert nagyon azt érzem, hogy ez elmúlt, és egyszerűen csak jól érzem magam a bőrömben. Sok mindent tanultam, sokkal több mindent az elmúlt egy évben, mint előtte bármikor. Abban is teljesen biztos vagyok, hogy ezzel nagyon-nagyon sok ember küzd, vagy talán mindenki. Csak ez nem jön ki, amikor nem sportolsz, vagyis nem vagy úgy reflektorfény. Tehát egy sportoló nyilván meglátszik, hogyha csökken a teljesítménye, lehet, hogy én is elvégeztem 100%-osan az összes edzésemet, csak nem volt bennem egy akkora energia, mint akár az elmúlt években, és ez egyből kijön az eredményeken. Itt egyből könnyű ítélkezni is, vagy következtetéseket levonni, viszont szerintem ezzel mindenkinek szembe kell nézni az életébe valamelyik részével. Lehet, hogy nekem ez talán hamarabb jött el így sportolóként, mint a legtöbbünknek.
Végül szerdán kezdődött el a 47. Tour de Hongrie, Gyulán volt a nagy rajt, és a kerékpárosok Békés Csabára érkeztek 143 km megtétele után. Az első szakasz Timmerlé nyerte, aki hatalmasat hajrázott a szinte teljesen sík utolsó métereken. Másnap is az Alföldön köröztek a sportolók, a Szarvasi Vízi Színháztól indultak, és 205 km megtétele után érkeztek Paksra. Itt az oldalszél volt az egyik főszereplő, amely 20 km-rel a vége előtt megszakította a sort. A káoszból végül Benoît Cosnefroy jött ki a legjobban, aki szépen zárta a napot, és elsőként haladt át a célvonalon. Pénteken Kaposvár és Szekszárd között 152 km várt a sportolókra, itt ugye már voltak kisebb emelkedők, de ezúttal is mezőnyhajrá döntött. És nem meglepetés, hogy ismét az egyik legerősebb sprinter, Timmerlé nyert. Szombaton jött a legnagyobb káosz, a heves esőzések miatt már a rajt előtti órákban lerövidítették a távot. A mohácsi indulás és a pécsi befutó megmaradt, de 188 km helyett úgy volt, hogy 147-et tesznek csak meg. Ez a változtatás viszont nem érintette a közkedvelté váló Bárány úti emelkedőt, amelyet négyszer terveztek megmászni. Ám a szakadó eső és az erős oldalszél miatt a lejtmenetben volt két komoly bukás is, emiatt hirtelen döntést hoztak a szervezők, törölték az utolsó kört. Így néhány másodperc alatt 25 km-ről 5-re csökkent a hátralévő táv. Ez hatalmas segítség volt a szökevényeknek, akiket így nem tudtak utolérni. Ebből Jakob Söderqvist jött ki a legjobban, aki így hazaért. Sokáig kérdéses volt, hogy az eredmény beleszámítson az összetettbe, de végül az UCI úgy döntött, hogy igen, így Söderqvist lett a sárga trikós. Erről a különleges helyzetről Eisen Kramer Károly a versenybefejezését követően nyilatkozott.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából az én véleményem inkább csak jóváhagyás volt. Bár én a verseny főszervezője, de a verseny alatt van egy versenyigazgató státuszban Szilasi László, egy hajós kapitány, akkor ő a versenykapitánya, és ő dönt olyan kérdésebben, például verseny megállítása. Ez az ő hatáskörébe tartozik, de nyilván ezért engem megkérdez, a véleményet megkérdezi, de most nem volt vita, nem volt vitánk ebben, mert amit a TV-n képernyőjén a kocsiban láttunk, az elég egyértelmű volt, hogy az a lejtő azokban a percekben egyik percről a másikra olyan mértékben vált járhatatlanná a hirtelen szakadó eső miatt, hogy nem volt nagyon mozgásterünk. Hát azt felvállalni senki sem merte volna, hogy egy ilyen bukásokat látva még egyszer leengedjük a mezőnyt ezen a lejtőn. Ezért azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ez egyébként ez nyilván szakmai zsűri számára feltett néhány kérdés, hogy oldják ezt meg, de hát nem volt más lehetőség. Tehát a versenyző biztonsága, az életbiztonsága az első, és hát aki látta a versenyt, látta az is, hogy úgy tűnt el egy versenyző a szalakorlát alatt az országútról, vagy a 80-as tempóval, hogy az az óriási szerencse, hogy életben maradt. Szerencsére már tudjuk, hogy törés nélkül megúszta, és láttam este a vacsoránál a csapattársaival együtt jött le, de hát azért jól nincs. Szóval ezért ez egy nagyon veszélyes üzem, és ügyelnünk kell a sportolóinkra, ez a mi felelősségünk is.
Az utolsó szakasz Balaton-Almád és Veszprém között rendezték, 147 km volt a táv. Az etapot az időjárás és a szél is nehezítette, ezúttal sem voltak kegyesek a körülmények a kerékpárosokhoz. A napszökésében Vetter Erik is ott volt, és mivel sok hegyi hajrá volt, amelyeket kivétel nélkül megnyert, így övé lett a legjobb hegyi menőnek járó piros trikó. Most őt hallják.
Ez tényleg gyönyörű végkimenetel, tényleg párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, tényleg nehéz volt ebből újra felállni, de tényleg szerettük volna ezt pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongrit a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meg lett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy pirosunk, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, és úgy voltam vele, hogy nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
Hát magasra, nagyon magasra. Meg tényleg az, hogy így miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig így pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén így ilyen mélyről ennyire így fel tudtunk állni. Maga ez a történet miatt így tényleg így visszagondolva ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
Az összetett eredménye nem változott, Jakob Söderqvist megtartotta a sárga trikót, vele Várhegyi Benjamin beszélgetett.
Gratulálunk, megnyerted az összetettet, de azért egy igazán feszült utolsóra volt először is, hogy vagy? Láttuk, hogy elestél, de nagyon jól megoldottad a csapattal együtt a helyzetet. Elég jól vagyok, persze beütöttem magam, de igazából csak stresszes voltam, mert nagyon nagy munka volt, hogy egyáltalán ott legyek elől, hogy Pleppel és Kosszafával együtt tekerjek. Természetesen már az, hogy túléljünk, óriási küldetéssel indult el. és aztán nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy mennyire erős volt a szél. Tényleg az utolsó centikért harcoltunk az úton, és aztán utána én kerültem a földre. Igazán hektikus helyzet volt, de minden egy igazán nagy csapatmunka volt. Mentem magam tegnap, de ma semmire nem mentem volna a csapat nélkül. Úgyhogy igen, van miért ott dolgozni. Egy ilyen rajt után láttuk azt, hogy Kosznefroát támad már ott a szakasz elején. Merre is készültetek? Persze, igen. Viszontottunk a riválisunktól valami hasonlóra, meg is tették. Plepp egy kicsit erősebb volt, mint Kosznefroa, az UAE gyorsan akart változtatni a taktikáján, inkább Molano felé, ezt láttuk a hajrában. Plepp viszont tényleg mindent beleadott, esetleg az összetett is meglegyen. Nagyjából, ahogy számítottunk rá, nagyon jól kezeltük együtt.
A zöld trikót a három szakasz sikerrel záló Timmer Lévi vette haza, a legjobb magyar pedig Walter Attila lett, aki fehér trikót nyert. Most ő következik.
Ati, gratulálok, fehér trikóban zártad az idei Tour d'Hongrie-t, 6 év után itt értél vissza. Hogyan láttad a mai szakaszt azért? A körülmények most sem voltak könnyűek.
Ahogy is magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Vetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment.
Az első. Értél vissza, hogyan láttad a mai szakaszt azért? A körülmények most sem voltak könnyűek.
Ahogy is magyarul, proper racing, egy igazi belevaló versenynap volt. Tényleg már az elejétől kezdve nagyon jól haladtunk. Már itt egyből kiemelni Vetter Eriket, aki minden támadásban benne volt, nagyon-nagyon jól ment. Az elsőben nem tetszett az UAE-nek, úgyhogy ezt összezárták. Majd utána el tudott menni a síkon a szökés, mi is benne tudtunk lenni Niki a szárnyal. Egy kicsit ott megnyugodott a mezőny, de azért nagyon kemény nap volt. Én brutálisan fáztam az elején. Nagyon-nagyon hideg volt így a szélben, meg az esőben. Utána egy picit azért javult az idő is, meg a Gellán kifejezetten könnyű voltam úgy menni, mert brutális szembeszél volt azon a részen. Inkább az utána lévő részeken kellett figyelni, de ott meg nem volt igazán olyan hely, ahol lehetett volna szétszikíteni nagyon a mezőnyt, vagy különbséget kialakítani, úgyhogy így az a részen mindenki érezte, hogy szerintem kivárásra játszunk, és mindenki várja az oldalszeles részt, ami így is lett. Tök jól tudtam egész jó helyen bekanyarodni, aztán gyorsan előre is mentem, és tök jó helyen elő voltam, viszont az UAE-sek letették szélre, és az ő saját emberük megszakította, ugye pont még a Söderqvist el tudott menni, az saját csapattársammal, Jakob Omzsellel, úgyhogy az első bajról egy picit lemaradtam, de a bukás után ugye már csak hárman maradtak el, úgyhogy hát maxot mentünk a végéig, és végül összezártuk el, utalértük Plappékat, úgyhogy fú, nem is tudom, annyi minden történt, ma tényleg brutálisan kemény verseny volt, és az egész hét egy nagyon-nagyon komoly verseny lett így a végére.
Ezúttal is megkülönböztető mezzel mész el Magyarországról, 6 év után ismételtem. Mit adott neked ez a néhány nap, mert azért nem gyakran teljesítettél több napos versenyt itthon?
Hát igen, nagyon rég voltam ugye Magyarországon, ugye a Giro volt az utolsó több napos verseny, ami Magyarországon volt, azelőtt pedig a Tour de Hongrie. Hát nagyon örülök, tényleg elképesztően hálás vagyok, boldog vagyok, nagyon-nagyon sokat adott nekem ez a hét, az emberek szeretete, az, hogy mennyire szurkolt mindenki, az, hogy mennyien támogattak minket, az, hogy mennyien voltak alapból az úton, és nekem is nyilván az összes többi magyarnak, mindenkinek, úgyhogy nagyon-nagyon érezhető volt a támogatás, úgyhogy örülök, hogy meg tudtam hálálni ezt egy top 10-zel, nyilvánvalóan én is nagyon örülnék, ha nyerni meg tudnám újra ezt a versenyt, és a sárga trikóban állhatnék a dobogón, de az elmúlt években nagyon azt próbálom megtanulni, hogy ne legyek egyrészt telhetetlen, ami nem ugyanazt jelenti, hogy feladjuk a küzdést, meg a célokat, de nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tisztességes eredménnyel tudtam zárni ezt a versenyt.
Izgalmas néhány napon vannak túl a kerékpársport szerelmesei, és emeljük ki a szurkolókat, mert nagyon jó volt azt látni, hogy milyen sokan kíváncsiak a sportolókra, még akkor is, amikor fagyban és esőben kellett az utak mellett állni. Az biztos, hogy 2027 májusában jön a 48. Tour d'Hongrie, de hogy milyen útvonalon, az majd néhány hónap múlva derül ki.
Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás, vendégünk lesz Leimeter Dóra válogatott vízilabdázó, a Ferencváros kiválósága, majd 19 órától foci óra, Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral. Tóth Béla műsorvezető kollégám várja majd önöket, további kellemes rádiózást kívánok!
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként látom.